Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra van, 2026. június 24-én szerdán. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. Ma is többnyire napos nyári idő várható, de a középső országrészben továbbra is több komoly felhő képződhet. A hajnali 20 fok után délutánra 30 és 36 fok közé melegszik majd a levegő. Most hallgassuk meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
A visegrádi csoport ismét erős lehet Európában, vélekedtek a tagországok kormányfői a gödöllői találkozón.
Megszavazta az országgyűlés a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást.
6 embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap csalás gyanús kifizetései miatt, mondjuk a részleteket. Erős, hiteles és kézzel fogható eredményekre képes visegrádi együttműködésre van szükség, jelentette ki a V4-ek gödöllői találkozója után a miniszterelnök. Magyar Péter a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfővel tartott egyeztetés után hangsúlyozta, Közép-Európa az Európai Unió legfejlődőképesebb térsége, a lehetőségek kiaknázásához pedig szoros együttműködés kell. A partnerországok kormányfői mindannyian arról beszéltek, hogy a visegrádi csoport ismét erős lehet Európában. Kovács Márton összeállítása.
Magyarország örömmel tér vissza a visegrádi négyek együttműködésébe a legmagasabb szinten, és mindig számíthatnak ránk a partnereink.
Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy 35 évvel ezelőtt alapították újra a V4 csoportot. Akkor felismerték, hogy sokkal több köti össze országainkat, mint ami elválasztja. Sikereket pedig együtt könnyebb elérni, mint külön-külön. Hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzel fogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjen meg az európai döntéshozatalban.
Kiemelten foglalkoztunk az unió következő 7 éves költségvetésével. Egyetértettünk abban, hogy a kohéziós politika, a közös agrárpolitika továbbra is meghatározó eszközei az európai politikának, a regionális fejlődésnek. Egyetértünk abban, hogy olyan költségvetésre van szükség, amely támogatja a növekedést, a beruházásokat és az infrastruktúra fejlesztést, a versenyképességet. Volt szerencsé átadni a miniszterelnök uraknak egy anyagot, egy tervet, egy Varsó, Prága, Pozsony, Budapest gyorsvasút tervét, és arra kértem őket, hogy lehetőség szerint vizsgálják meg, és a szlovák V4-es elnökség alatt, ha van lehetőség, térjünk rá vissza, és próbáljunk ebben megállapodni, és erre uniós forrást is, plusz uniós forrást találni, hogy valóban kézzel fogható eredményeket tudjunk felmutatni a polgárainknak.
Európa sikerének alapja a versenyképes gazdaság, jelentette ki Magyar Péter, aki hozzátette, megfizethető energiára szükség van. Emellett a kiberbiztonság, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a kutatásfejlesztés és az innováció terén is erősíteni kell az együttműködést. A találkozón tárgyaltak az észak-déli közlekedési és energetikai folyosók továbbfejlesztéséről, valamint egyetértettek abban, hogy továbbra is támogatják a nyugat-balkáni országok európai integrációját. Erősek voltunk és ismét nagyon erősek akarunk lenni. Ez a célja a júliustól az év végéig tartó szlovák uniós elnökség programjának, közölte Robert Fico szlovák miniszterelnök. Hangsúlyozta, fontos, hogy az európai kihívásokra a tagállamoknak külön-külön is legyen válaszok.
Kellőképpen bölcsek vagyunk ahhoz, hogy csak olyan témákat tegyünk az asztalra, amelyek összekötnek bennünket. És a szlovák elnökség nevében szeretném megígérni, hogy az asztalra nem teszünk olyan témákat, amelyek elválasztanak bennünket, mert teljesen természetes, hogy az országok között eltérő álláspontok is vannak. De itt egy nagy közös agenda van, közös ügyvitel, ahol azonosak a nézeteink, és hogyha megállapodunk, még erősebbek leszünk.
A visegrádi négyek jelentik Európa jövőjét, jelentette ki a cseh miniszterelnök. Andrej Babis biztos benne, hogy sikeres lesz az együttműködés.
Meggyőződésem az, hogy az a koordináció, amivel mindig is rendelkeztünk, ami mindig ott volt az Európai Tanács ülései előtt, hogy ki mit fog mondani, mit fog képviselni, ahol jóvá hagytuk a közös fellépéseket, hogy sikeresek legyünk. Ez továbbra is ismételten így lesz, és nagyon szépen köszönöm a kollégáknak, hogy ismételten egy csónakban nevezünk.
Ha megértjük, hogy ami összeköt minket, az erősebb, mint ami szétválaszt, akkor Európa felfigyel ránk és meghallgat minket, mondta a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk hozzátette, ha a közösség országai együttműködnek, a V4 újra meghatározó erő lehet Európában.
Minden azon múlik, hogy visszatérünk el ahhoz, ami sok évvel ezelőtt működött közöttünk, ami a bizalomra épített, a kölcsönös lojalitásra épült, és egymás megérzésére, hogy megérezzük közös érdekeinket. Ez elhalaszthatatlan Európában, és ez teljes mértékben dominál a különbségek fölött.
A csoport következő soros elnöke, Szlovákia miniszterelnöke mindhárom vezetőt meghívta Pozsonyba egy következő találkozóra.
Ismertette Moszkva béketárgyalási feltételeit az orosz elnök.
Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetések figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit, és nem szakadnak el a katonai realitásoktól sem. Hozzátette, Ukrajnának be kell szüntetnie az orosz civil célpontok elleni támadásokat, mert ezekkel a tárgyalási pozíciók erősítése helyett csak tovább bőszíti az orosz hadsereget.
Itt a Krónika. Több fontos törvényt is elfogadott tegnapi ülésén az országgyűlés.
A képviselők megszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást. Emellett több jogszabályt módosítottak az Európai Uniós források hazahozatala érdekében.
Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés.
A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapítson meg a benzinre és a gázolajra.
6 embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forintos támogatások miatt. A 24.hu azt írta, köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tarz Zoltán kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert.
A Fidesz szerint a történtek azt bizonyítják, hogy a Tisza a politikai ellenfeleinek kiiktatására használja az államot. Úgy fogalmaznak, a választások után a Tisza párt irányítás alá vonta a rendőrséget és az ügyészséget. Hangsúlyozzák, az NKA pályázatai nyilvánosak voltak, azoknak mintegy 1100 nyertese volt, és minden olyan szervezet jogosult volt kérelmet benyújtani, amely kulturális programot valósított meg.
A monetáris tanács 25 bázisponttal 6%-ra mérsékelte a jegybanki alapkamatot, jelentette be a Magyar Nemzeti Bank elnöke.
Varga Mihály a döntést a kiegyensúlyozott inflációs kockázatokkal, a közel-keleti helyzet javulásával, valamint a kedvezőbb globális kockázati környezettel indokolta. Hozzátette, a testület várakozása szerint további kamatcsökkentésekre is van esély a nyáron. Erről a szeptemberi inflációs előrejelzést követően dönt a monetáris tanács. Emellett a hazai gazdaság folyamatos növekedése várható.
A júniusi előrejelzés alapján a magyar gazdasági növekedés 2026-ban 2%-kal, 2027-ben 3%-kal, 2028-ban pedig 2,9%-kal emelkedik.
Rendkívüli hőhullám sújtja Nyugat-Európát.
Franciaországban, Spanyolországban és Olaszország északi részén sorra dőlnek meg a meleg rekordok. Több helyen 42 Celsius fok fölötti hőmérsékletet mértek. Európa több országában a legmagasabb szintű hőségriasztás van érvényben. Az extrém forróságot okozó hőkupola kelet felé torlódik, tolódik, így a hét második felében Magyarországot is eléri a szubtrópusi eredetű afrikai légtömeg.
Idehaza péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban.
A hatóságok szerint a tartós extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy mindenki fogyasszon elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerülje a tűző napot és fokozottan figyeljen másokra is. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a hőségriadó kezdete óta csaknem 100 alkalommal kellett segítséget nyújtani egyedül élő idős embereknek.
Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el Zalaszentgrót térségében, de számos településen további lépések is várhatók, mert a rendszer nem képes pótolni a hőségben megnövekedett vízhevel használást. A szolgáltató szerint másodfokú korlátozásra lenne szükség a vízi közműrendszer 29 településén.
Zalaszentgrót polgármestere rendkívüli válságstábot hívott össze azután, hogy a település magasabban fekvő területein és több környező településen nincs ivóvíz, vagy alig csordogál a csapokból. Baracska József elmondta, a hálózat előregedett és a rendkívüli hőségben megnövekedett vízfogyasztás miatt kimerültek a vízi közmű hálózat tartalékai. A polgármester hangsúlyozta, a nagyfogyasztóknál már vízkorlátozást rendeltek el, közben azon dolgoznak, hogy az érintett lakosság ne maradjon víz nélkül.
Vannak lajtos kocsik, azokat szóltam, hogy helyezzenek ki, az alavíz munkatársai már helyeztek is ki. Ugye nyilvánvalóan az életfunkciókhoz szükséges vizet azt tudjuk biztosítani, meg mindenki tudja biztosítani, ki meg nem, azt pedig megkeressük, most mérjük fel, hogy kinek van rá szükség. Tehát nyilvánvalóan emellett vannak különböző higiéniai dolgok, tehát akár a tisztálkodás vagy a mosási lehetőségek. Ezért itt most kialakítottuk azt, hogy ha akik jeleznek, akkor biztosítunk nekik zuhanyzási lehetőséget és mosási lehetőségeket. Nyilvánvalóan nem ez a megoldás hosszú távon.
Nosztalgia járatokkal is lehet ma utazni a Fogaskerekűn.
A Budai hegyek különleges járműve éppen 152 évvel ezelőtt, 1874. június 24-én indult el először a Városmajorból. Ebből az alkalomból forgalomba áll a bécsi gyártmányú, zöld színű pótkocsi. A Nosztalgia vonat a tervek szerint négyszer fordul meg a Városmajor és a Széchenyi hegy között.
Autós percek.
Form tájékoztatása szerint javítják a dilatációs szerkezetet Szolnokon, a Szent István Tisza hídon, a 4-es főúton, a 99-es kilométernél a fél útpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat, mindkét irányból torlódásra kell számítani.
És két autó ütközött az M4-esen Pilis és Albert térsa között, Szolnok felé az 52-es kilométernél lezárták a belső sávot. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon kisebb torlódásra kell számítani. Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban mától jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, amelyet egyirányosítanak befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Baranyi utcáig kifelé csak a célforgalom hajtat be, a Baranyi utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Siling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, este 19-29 fok valószínű.
Ez volt a Krónika 6 órakor. Köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Király Erzsébet.
Nemzeti Sportkrónika.
Cristiano Ronaldo 2 gólt szerzett, Portugália kiütéssel nyert. Köszöntöm Önöket, Csergyes Bendegúz vagyok. Cristiano Ronaldo megszerezte első és második gólját a labdarúgó világbajnokság Portugália-Üzbegisztán elleni 5-0-es sikerrel zárult csoportmérkőzésén Houstonban. Ezzel az első labdarúgó lett, aki 6 világbajnokságon is a kapuba talált. A portugál klasszis első góljával azt is bebiztosította, hogy egyszerre legyen hazája legfiatalabb és legidősebb gólszerzője, második találatával pedig megelőzte Eusebiót a VB-n lőtt gólokban. Cristiano Ronaldo 230. válogatott mérkőzésén 145. gólját érte el, és ezzel mindkét mutatóban világrekorder. Meglepetés döntetlen született az Anglia-Gána mérkőzésen, melynek végeredménye 0-0 lett. Magyar idő szerint hajnali 1 órakor játszották a Panama-Horvátország találkozót, melyet a horvátok a csereként beálló Budimir 54. percben szerzett góljával nyertek meg 1-0-ra. A győztes csapat rutinos játékosa Luka Modric 200. válogatott mérkőzésén lépett pályára. Panama ezzel a vereséggel már biztos kieső. Magyar idő szerint hajnali 4 órakor kezdődött a Kolumbia-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés. A végeredmény 1-0. Az Újpest FC bejelentette, hogy szerződtette az egyszeres magyar válogatott 20 éves Margráf Ákost a Puskás Akadémiától. Tragikus hirtelenséggel elhunyt Szófiában német Zsanett, Európa-bajnoki ezüstérmes birkózó. Bolgár sajtóhír szerint szófiai lakhelyén a 11. emeletről zuhant a mélybe. Németh Zsanett 2017-ben az Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett, a 2019-es bukaresti kontinensbajnokságon bronzérmes volt, 2023-ban bejelentette, hogy Bulgáriát szeretné képviselni a versenyeken. Értesülések szerint az utóbbi időben depresszióban szenvedett és pszichológushoz is járt. Németh Zsanett 32 éves volt. Pénzügyi okok miatt nem indul az Euróligában az NKA Universitas Pécs női kosárlabda csapata. A Pécs mellett az Eltebeac Újbuda sem indul a nemzetközi porondon. A fővárosi klub a bajnoki 5. helyezésével az Európa kupában indulhatott volna, ám a pécsiekhez hasonló indok miatt ezt végül nem vállalta. Szeptember 1-jével távozik posztjáról Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. A sportvezető a szervezet honlapján megjelent nyílt levelében hangsúlyozta, teljes körű tisztújításra van szükség, ezért elvárja, hogy az elnökség valamennyi tagja nyújtsa be lemondását a versenyszezon után, szeptemberben.
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Műsor ajánlott.
Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
Mit gondol arról, hogy az Európai Unió enyhített a génkezelt növények szabályozásán? Mi lesz az egészséges élelmiszerek biztonságával és a gazdák versenyképességével? És hallotta, hogy Ausztriából bérelt Intercity kocsikat a MÁV a nyári szezonra, de néhányat vissza kellett küldeni. Vajon még mindig azzal kell szembesülnünk Európa keleti felén, hogy jó lesz nekünk a rosszabb minőség is?
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Kuruc sziget a Labanc világ közepén.
Katonailag nem komoly.
Az utolsó hős.
Száz aranyat ér a fejed.
A meg a dicsőség.
Élve van, ahova te el kell fognunk!
Akit az ellenség fenyeget.
Meghalt, rebelis kutya!
Engedelmével egy kicsit később.
Ám az igazi betyár mindig kivágja magát.
Megölhetném, de nem teszem.
A császár nevében gyönyörtön!
Zente Ferenc.
Hogy írja Balázs az üzenetet?
A szentes kapitánya.
Dupla részekkel. Vasárnap 16 óra 50 perctől a Dunán.
Június 24-én szerdán, Iván névnapján jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kakuk El Tamás. Néhány kérdés, amelyre választ keresünk a Jó reggelt Magyarország mai műsorában. A visegrádi négyek találkozója után megerősített szövetségről beszélnek a kormányfők, vajon mit jelent ez? A jelenben és a jövőre nézve 4-8 után néhány perccel lesz ez a témánk. Aztán az alaptörvény módosításával megszűnik az államfő megbízatása. Milyen társadalmi következményei vannak ennek? Erről szólunk 3-4-8 előtt néhány perccel. És egy gazdasági téma, megszűnt a védett üzemanyagár, közben aztán Magyarországra érkezik az Európai Bizottság küldöttsége egyeztetni az euró bevezetéséről. Gazdasági összefüggések 3-4-9 előtt. A műsort ma Gál Ilona szerkeszti.
Jó reggelt Magyarország! Kakuk El Tamással.
A magyar, az európai, valamint a pán-amerikai ökölvívó szövetség megalapította a háromszoros olimpiai bajnok Papp Lászlóról elnevezett Papp kupát, amelyet első alkalommal november 14-én Budapesten rendeznek meg a két földrész legjobbjainak részvételével. A Magyar Szövetség elnökével, Kovács Istvánnal, L. Papp István beszélgetett.
2026. november 14, most már le van ütve a dátum, nagyjából le van ütve a helyszín, mármint hogy Budapest, Magyarország fővárosa, és főleg le van ütve, hogy zöld lámpát kapott a European Boxing-tól és a Pan American Boxing Confederation-től a Magyar Ökölök Szövetsége által kitalált, megálmodott Papp Cup, Papp Kupa. Kovács István, a Magyar Ökölök Szövetségének az elnöke erről mindent tud, akkor most ezt ossza is meg a Nemzeti Sportrádió hallgatóival. Pontosan miről van szó, mi az, amit most tudunk a novemberi reményeink szerint gigantikusan jó rendezvényről?
Most már lassan egy fél éve vágtunk neki a szervezésnek és a tervezésnek és az ötlet kibontakozásának. A Pán-Amerikai Szövetséggel és az Európai Boxszövetséggel közösen szeretnénk létrehozni, sőt most már egész biztos, hogy létre is hoztuk, hiszen aláírták a szerződést ők is, mi is. Egy olyan csapatversenyt, egy olyan csapat találkozót, ahol Európa legjobbjai és a Pán-Amerikai Szövetség legjobbjai. Ők Pán-Amerikának hívják, mi úgy hívjuk, hogy amerikai kontinens, de természetesen a Dél-Amerika, Észak-Amerika összevont kontinensről beszélünk. Aktuálisan mindig az épp előtte megrendezésre kerülő Európa-bajnokság legjobb ökölvívói közül, és a pánamerikai bajnokság legjobb ökölvívói közül kell kiválasztani a saját szövetségének azt a 10-10 versenyzőt, 5 fiút, 5 lányt, olimpiai súlycsoportokban, a legfelső és a legalsó súlycsoportokat elhagyva, hiszen az olimpián 7-7 súlycsoportban szerepelnek majd az ökölvívók, itt 5-5 súlycsoportban szerepelhetnek, és a saját kontinensüket, tehát nem az országot, hanem a saját kontinensüket képviselve fognak majd szorítóba lépni itt Budapesten az első papkupán. Ez egy csapat találkozó, de túlmutat azon, hogy csapat találkozó, hiszen nem az országot, nem saját magukat, hanem magát a kontinenst képviselik. Ez több sportágban, tenisztől kezdve, még atlétikában is, de golfban ott van ugye a Ryder Cup, ez már több sportág megcsinálta. Ökölvívásban erre még eddig nem volt példa. Ez egy egyedülálló kezdeményezés, nem véletlenül időzítettük a bejelentést és az aláírásnak a nyilvánosságra hozását az olimpia napján, hiszen egy háromszoros olimpia bajnokról neveztük el Paplaci bácsi emléke előtt tisztelegve, és azt az örökséget tovább vívva, amit ránk hagyott, meg a nemzetközi ökölvívás ránk hagyott, és ez, ahogy te is említetted, november 14-én lesz itt Budapesten az első, aztán két év múlva megy az európai csapat, reményeink szerint bajnoki címvédőként megy majd Amerikába a második ilyen rendezvényre, ezt két évente szeretnénk megrendezni, és én biztos vagyok benne, hogy ez megint Magyarországnak egy olyan vállalása, és reményeink szerint majd egy nagyon jól lebonyolított verseny lesz, ami után a magyar ökölvívás amúgy is az elmúlt egy másfél-két évben már jelentősen megmutatta, hogy rendezni nagyon tudunk. Az U23-as Európa bajnokság, vagy az Ökölvívó Szövetség 100 éves jubileuma, vagy Laci bácsinak a 100 éves centenáriumi ünnepsége megmutatta, hogy nagyon tudunk rendezni, és ezzel a papkupával megint csak szeretnénk közelebb lépni egy egészen közeli, nem is annyira távoli célkitűzéshez, hogy 2027-ben egy kvalifikációs versenyt is tudjunk rendezni. Már kiírta a World Boxing ennek a feltételeit. Mi azt szeretnénk, hogy a feltételek között például az, hogy megfelelő rendezési feltételeket tudunk biztosítani, ezzel a papkupával is meg tudjuk mutatni, hogy mi rendezni azt nagyon tudunk.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Megjelent Várszegi Asztrik kötete elődjéről, a szocialista diktatúra idején szolgáló Legányi Norbert pannonhalmi főapátról. Hegedűs Katalin összeállítása.
1968-ban elvittek katonának, és az első hónapok után azt mondtam, igazi katona, egyenes, tartásos, csak a pannonhalmi főapát, aki ráadásul még pontos is volt mindig.
Emlékezett vissza Várszegi Asztrik atya elődjére, Legányi Norbert, egykori pannonhalmi főapátra. Asztrik atya szerint Norbert főapát személyiségét a fegyelem jellemezte. Matematika-fizika szakos tanárként a pontosság és a szigor határozta meg a mindennapjait. Ugyanakkor ezek a határozott vonások őszinte, nyílt is, mélyen jólelkű emberi értékekkel társultak. Az én feladatom az, hogy átvezessem a rendet a Vörös-tengeren, ezzel a sokatmondó címmel jelent meg Asztrik atya kötete, amelyben elődje az 1958 és 1969 között szolgáló Legányi Norbert pannonhalmi főapát előtt tiszteleg. A cím találóan ragadja meg azt a nehéz, mégis felemelő küldetést, amelyet Norbert atya a bencés közösség élén végrehajtott.
1956, tehát a forradalom után vagyunk. A forradalmat leveri, Kádár rendszer megpróbál újra stabilizálódni, berendezkedni. Újra fölveszik egyházzal is a kapcsolatot, és keresik ott is azt a módot, ahogy másként, de ugyancsak a diktatúra eszközeivel. És a Legányi főapátunknak pont ez a tízesztendő jutott, és innen adódott, hogy a közös zsolozsma húsvéti himnuszát fogalmazta meg maga küldetésének, hogy a feladatom az, hogy átvezessem a rendet a Vörös-tengeren. Ennek egy humoros válasza, 10-15 év múlva a latin himnuszt magyarra fordítottuk, és szembe ötlet, hogy behunal a Vörös-tenger. És az állami hatóság megtiltotta ezt a szöveget, ki kellett menni belőle a Vörös-tenger, mert magukra értették a dolgot, és akkor az lett belőle, hogy Isten segítség, átkertünk a tengeren, de nem a Vörös-tenger.
Balog Margit egyháztörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora emlékeztetett, Legányi Norbert főapát munkásságáról több kötetnyi, gondosan vezetett feljegyzés maradt fent. Ezek a perjeli és főapáti időszakot dokumentáló naplók nem csupán száraz krónikák, hanem a bencés rend életének páratlanul gazdag, szubjektív lenyomatai. A kutató kiemelte, mivel a főapát személyes reflexióit sem rejtette véka alá, ezek az írások a hivatalos iratok mellett a rend múltjának egy izgalmas, eddig rejtett, párhuzamos történetét tárják elénk.
Nagyon sűrű háló az, ami körbevesz egy főpapot, amiről többnyire nem is tud, hogy ki az, aki róluk jelenthet. Kiegészíthetem, hogy a püspöki karon belül is, amely legalább évente négyszer tart egy tanácskozást, vannak beépített személyek, akik már aznap, legkésőbb másnap az egyházügyi hivatal és a BM asztalára szolgáltatják a történésekről a beszámolót. És hát ott vannak a technikai dolgok. Tehát szépen kiderül, hogy milyen véletlenszerű, korszerűsítés, mikor a Magyar Posta telefonközpontot cserél, derül ki, hogy hoppá, a telefonvezeték mellett valami furcsa, nem odavaló vezeték is megy. Rákötve a fülhallgatót, kristálytisztán lehet hallani, hogy a főapáti szobában milyen beszélgetés zajlik.
A katolikus egyház szervezeti gerincét évszázadok óta a szerzetes rendek, különösen a bencések jelentik. 1500 éves múltjuk és rendíthetetlen közösségi szellemük a viharos időkben is stabilitást sugárzott. Zombori István, a Gál Ferenc Egyetem címzetes főiskolai tanára hangsúlyozta, a bencés atyák nem csupán a magyar kultúra és oktatás megkerülhetetlen alakjai, de lelkipásztori munkásságukkal is mély nyomokat hagytak az országban. A történész kiemelte, bár a pártközpontnak alárendelt állami egyházügyi hivatal azt hitte, a püspöki rangú főapátot is könnyedén megtörheti vagy megregulázhatja, Legányi Norbert személyében olyan vezetőre találtak, akit nem lehetett megtörni.
Pannonhalmi főapátsága főapáttal az élen, az 1950 után meghagyott 8 katolikus gimnáziumból 2-t, a pannonhalmi és a győri bencés gimnáziumot jelentette, és a bencés atyák itteni tanítása révén a magyar kultúrának, a magyar oktatásnak egy kicsi, de nagyon meghatározó részét adták. Maguk a bencés atyák pedig sok helyen miséztek, lelkipásztori tevékenységet folytattak, tehát nagyon odafigyeltek rá, és a pannonhalmi főapát a püspökkar tagja volt, kvázi püspöki rangba. Azt hitték az elvtársak és az úgynevezett állami egyházügyi hivatal illetékesei, ami közvetlenül a pártközpontnak volt alárendelve, hogy őt ugyanúgy meg tudják regulázni, mint sajnos több püspököt. És nem így történt.
A politikai nyomás nem tudta megtörni a főapátot. A hatósági zaklatások dacára kizárólag a Vatikán jóváhagyásával volt hajlandó lemondani tisztségéről. Ezt követően 7 esztendőt töltött a székesfehérvári papi otthonban, majd 1976-ban végre visszatérhetett Pannonhalmára, ahol 1987-ben bekövetkezett haláláig élt. Zombor István, a Gál Ferenc Egyetem címzetes főiskolai tanára szerint a kötet méltó emléket állít Legányi Norbert, egykori pannonhalmi főapát emberi tartásának és megalkuvást nem ismerő becsületének.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert gázvezetéket javítanak. Ma délutántól jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, amelyet egyirányosítanak befelé a Bogdánfi utcától az Irin József utcáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Baranyai utcai kifelé csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak majd át. Mától félpályás lezárásra kell készülni a 3. kerületben a Magyar József utcában, a Bálint György utca közelében, mert úgy gyalog átkelő helyet létesítenek. Siling Zsolt, BKK Info.
MÁV Info.
A Lábatlan és Esztergom közötti S74-es vonatok helyett ma pótlóbusz közlekedik. Befejeződött a karbantartás a pécsi fővonalon, mától újra a teljes útvonalon közlekednek a pécsi kaposvári Intercity-k és az S40-es vonatok. A ceglédi vonalon a nyár végéig tartó karbantartás miatt jelentős menetrendi változások léptek életbe, ez érinti a Szegedre, Debrecenbe utazókat is. A munkálatok első ütemében július közepéig a Nyírség Intercity-k fővárosi végállomása a nyugatiból a keletibe került át, ezek a vonatok nem érintik Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet. Utazás előtt érdemes tájékozódni a mavcsoport.hu/100 a weboldalon. A Szeged-Békéscsaba vonalon péntekig kell pótlóbuszra átszállni az Orosháza-Csorvás szakaszon. A Baja-Kunfehértó vonal szakaszon és a Bajai vasútállomáson karbantartást végeznek mától több ütemben egészen a nyár végéig. Mától vasárnapig Baja és Kiskunhalas között közlekednek pótlóbuszok, Bajáról a buszok a megszokottnál 30-35 perccel korábban indulnak, ellenkező irányban a Bajára 25-30 perccel később érkeznek. Kiskunhalasztó, Kiskunfélegyháza felé a Kiskun interrégiók menetrendje változatlan. Váci Viktor, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
Mégpedig Gót Rolandtól, a Hungaromet meteorológusától halljuk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat. Folytatódik a hőség, de az anticiklon peremén szárazabb levegő érkezik fölénk. Ennek hatására ma nagyrészt derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, azonban a középső ország részben továbbra is több gomoly felhő képződhet. Döntően száraz időre készülhetünk, legfeljebb csak a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Az északi a szél a középső tájak kivételével megélénkülhet. Délután jellemzően 31-35, késő este 19 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégére fokozódik a hőség, mely ráadásul tartósnak is ígérkezik. Egyre kevésbé lesznek frissítőek az éjszakák, miközben a csúcsértékek a hétvégén már jellemzően 35 és 40 fok között alakulnak, vasárnap néhol már a 40 fokot is átléphetjük.
Köszönjük szépen, fél hét múlt fél perccel, úgyhogy rövid hírekkel folytatjuk most a műsort a stúdióban, ha bemondó Ceglédi Edit.
A híreket Berente Marian szerkesztette. Erős, hiteles és kézzel fogható eredményekre képes visegrádi együttműködésre van szükség, jelentette ki a V4-ek gödöllői találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő társaságában hangsúlyozta, Közép-Európa az EU legfejlődő képesebb térsége, a lehetőségek kiaknázásához pedig szoros együttműködés és folyamatos egyeztetés kell. Kiemelkedő az érdeklődés a kormányzati ellenőrzési hivatal elnöki posztjára. Két hét alatt 78-an jelentkeztek, tájékoztatott a miniszterelnökség. Az először kiírt nyílt pályázat célja, hogy a KEHI élére olyan felkészült vezető kerüljön, aki képes megerősíteni a hivatal szerepét a közpénzek és a közvagyon védelmében, valamint képes határozottan és eredményesen fellépni a visszaélésekkel szemben. 6 embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban. Köztük van Búzs Balázs, az NK volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere is. Tarr Zoltán, a kultúráért is felelős miniszter közölte, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Már lehet jelentkezni a fővárosi utcazenefesztiválra. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be a zenészek. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak.
Vármegyéről Vármegyére. Baranya.
Festett fakazettás templomok, ormánság. A festett fakazettás templomok a magyar népi építészet és protestáns művészet különleges emlékei, melyek mennyezetét fából készült, gazdagon díszített táblák, azaz kazetták borítják. A 17.-18. században elterjedt stílus jellemzői a virágmotívumok, az égövi jegyek, szimbolikus ábrázolások és szimmetrikus minták. Ezeket néhány helyen vándorló, az asztalosságban és a festésben is jártas mesterek készítették. Baranyának volt saját embere erre a célra. Gyarmati János vajszlói asztalost nevezték az ormánsági templomfestőnek. E táj települései közül a következőkben láthatunk ma is festett kazettás templomot. Adorjás, Drávaiványi, Kórós és Kovács hida. Festésmaradványok és festett templomi bútorok maradtak fent részlegesen, illetve kerültek az idők során átfestésre a következő falvak templomaiban. Besence, Bogád Mintszent, Bogdása, Csányoszró, Drávacsepej, Drávafok, Drávapalkonya, Drávapiski, Kemse, Kémes, Luzsok, Vajszló, Zaláta, valamint egykori díszítésekről kerültek elő dokumentumok Cún, Gyöngyfa, Hirics, Kiscsány, Márfa, Páprád, Piskó és Szaporca múltjából.
A műsorszám az Agráris Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
Az Egyesült Államokban ez az év az ország függetlenségének 250. évfordulója jegyében is telik. Washingtonban az előkészületek lassan lezárulnak, és megkezdődnek a központi ünnepségek. Tudósítunk Nárai Balázs a főbb eseményekről és az azt övező vitákról küldött összefoglalót.
Ma este Washingtonban kiderül, hogy mind dolgoztak heteken keresztül építőmunkások targoncákkal, markolókkal, traktorokkal a város ikonikus National Mall-ján, a nemzeti emlékműveket összekötő hatalmas zöld sávon, ami a Lincoln emlékműtől húzódik egészen a Kapitóliumig. Aki az ideiglenes építményeken végzett munka miatti lezárások ellenére is végigment a területen, már követhette, hogy készülnek klasszikus motívumokat idéző építmények, imitált diadalív, óriáskerék és számos színpad, valamint további installációk, felidézve az Egyesült Államok történetének 250 évét, megelevenítve a fontosabb pontokat, valamint ünnepelve azt. Great American State Fair, azaz az államok nagy nemzeti vására. Ez egy július közepéig látható sokadalom lesz, amelyen a meghirdetett program szerint a pavilonokban megmutatja magát az Egyesült Államok mind az 50 szövetségi állama, valamint az állami státusszal nem rendelkező birtokai. De az ország történetében szerepet játszó nagyvállalatok is kitelepülnek. Lesz zene, tánc, előadások, még rodeó is. A ma esti hivatalos megnyitón többi között a légierő gépei bemutatót tartanak majd a terület felett. Fellép a tengerészgyalogság és a szárazföldi erők hadserege, klasszikusokat adnak majd elő, tisztelegve az ország 10 nap múlva következő születésnapja előtt. Július 4-e ez a születésnap, azaz a függetlenségi nyilatkozat aláírásának évfordulója és csúcspontja az ünnepi évnek. Washingtonban a július 4-e esti ünnepi tűzijátékot minden idők legnagyobbjaként harangozták be. 850 000 rakétát lőnek majd a levegőbe. A fővárosban működő nagykövetségek pedig azokra a napokra az amerikai nemzeti színeket viselik majd, díszkivilágítást kapnak. Így a magyar nagykövetség épülete is a belvárosban. Az országos ünnepség sorozat része lesz július 4-én New Yorkban történelmi hajók felvonulása. Nagy eseményt tartanak Dél-Dakotában, Mount Rushmore-nál. Fényképekről sokaknak ismerős lehet a hatalmas sziklaoldal, amelyen az ország 4 történelmi elnökének portréja látható bevésve a gránitba. A látványosság még látványosabb lesz fényjátékkal, tűzijátékkal festve. George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson és Theodore Roosevelt arcképe látható ott, ami 1927 és 1941 között készült el. Ez csak néhány a sok helyszínből, hiszen az ország minden pontján emlékeznek a kiemelt évfordulón. Még akkor is, hogyha az amerikai függetlenség negyedévezredének ünnepségeit a felszín alatt sok politikai vita is kíséri. Megosztott az ország, ahol a demokraták gyakorlatilag szinte teljes mértékben elutasítják az ország republikánus elnökét. Elemzők részben ennek tulajdonítják azt, amit felmérések is mutatnak, hogy míg a republikánus szavazók ünnepelni szándékoznak, addig a demokraták szerint nincs ok ünnepelni július 4-én. Az Ipsos kutatása ezt megvilágítva például azt találta, hogy míg a republikánusok 64%-a tervezi azt, hogy kiteszi a nemzeti zászlót az ünnepnapra, addig a demokrata szavazóknak csak 27%-a. Az NBC felmérése szerint pedig ma a polgároknak csak 56%-a rendkívül vagy nagyon büszke arra, hogy amerikai. Ezen belül a republikánusok 90%-a, míg a demokratáknak 29%-a tartozik közéjük. A feszült politikai helyzet egyik eleme a remények szerint a vége felé közelítő iráni konfliktus, amit az amerikai emberek többsége nem fogadott el, részben az előző hónapokban fájdalmasan magas üzemanyagárak miatt. De a politikai viták középpontjába került egy látványos eleme a National Mall-nak, a felújításoknak, amelyeket az ünnepre készítenek. A Lincoln emlékmű előtt fekvő több száz méter hosszú hatalmas téglalap alakú mesterséges dísztó, a Reflecting Pool vált a viták témájává. Donald Trump elnök a teljes helyreállítást ígérte meg, új burkolatot, tiszta és sima vizet, ami ismét hűen visszatükrözi majd a környékbeli emlékművek képét. A munkát politikai szintre emelve azt hangoztatta, hogy elődei képtelenek voltak megszépíteni azt. Több hét felújítás után, június elején megnyitották a tavat. A vízben viszont hamar feltűnt ismét a zöld alga, és állítólag az alsó burkolóanyag is elkezdett feljönni. A felújítást végző szakemberek azonnal visszatértek kijavítani a hibákat, miközben az elnök azt mondta, hogy aktivisták tudatosan, gyakorlatilag szabotással próbálkoznak. Azt mondta, hogy többeket letartóztattak. Hogy pontosan mi történt és mi történik a dísztó körül nem világos. Minden esetre a napokban, a combigérő vízben munkások dolgoztak már, hogy kémiai anyagokkal megtisztítsák az algától, komoly rendőri biztosítás mellett, és a Nemzeti Gárda katonái is felügyelték a munkát. A viták ellenére azért a várakozások szerint a következő hetekben a szokásosnál is többen keresik majd fel Washingtont, külföldiek és belföldi turisták, akik megtöltik majd a nagy, országos kulturális forgatag helyszíneit.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
A vásárolj most fizes később szolgáltatások villámgyorsan terjednek itthon is. Két év alatt ötszörösére nőtt ez a piac. Cínege Levent összeállításából sok minden kiderül.
Buy now, pay later, azaz vásárolj most, fizes később, ez a neve annak a digitális pénzügyi megoldásnak, amely nem csak külföldön, de idehaza is egyre népszerűbb. Nem csoda, hiszen az innovatív szolgáltatás jelentősen megkönnyíti az adott árucikk vagy szolgáltatás kifizetését. Fogalmazott még korábban az M1 Summa című műsorában Bódi Roland, az MNB digitalizációs politikai és szabályozási osztályának vezető jogásza.
Ez egy olyan fintech megoldás, amely azt biztosítja a vásárlók számára, hogy egy terméket vagy szolgáltatást azonnal megvásárolhassanak, viszont annak a vételárát több egyenlő részletben egy rövid időn belül kamatmentesen fizetessék vissza, hogy a klasszikus hitelfelvétellel szemben egy hitelbírálat nélkül tegye sokkal gyorsabb, rugalmasabb folyamatban.
A gyakorlatban a BNPL szolgáltatás úgy néz ki, hogy a vevő helyett egy olyan vállalat fizet, amely kínál ilyen pénzügyi megoldást. A vásárlónak a halasztott fizetési lehetőség nem kerül semmibe, viszont pont emiatt vélhetően bátrabban és többet fogyaszt majd. Ez jó az eladónak, aki ezért hajlandó díjat fizetni a BNPL szolgáltatás nyújtó társaságnak, amelynek a vételárat a vevő fizeti ki, később egy összegben vagy előre meghatározott részletekben. A hazai piacon is már több ilyen szolgáltató van. Arról pedig, hogy miért vált a BNPL elsősorban a magasabb jövedelmű, technológiailag érett vásárlók kényelmi szolgáltatásává, és milyen tényezők hajtják ezt a demográfiai eltolódást, Bruzsa Gézát, az Instacash és a Milpay vezérigazgatóját kérdeztem.
Hogyha nagyobb kiadás merül fel a család háztartásában, és valaki nem akar hosszú távra elköteleződni és egy hitelt fölvenni, vagy hitelből vásárolni, akkor ez a három vagy négy részletbe történő porlasztás vagy néhány százezer forintos kiadásnak az tulajdonképpen egy ilyen kényelmi szolgáltatás. Találta meg a helyét. Az mindenki látja, hogy akkor ez nem egy hitel, nincs igazából kamata, nincs extra díja, viszont nem terheli meg egyben a háztartási költségvetést. És mivel maga a folyamat az teljesen automatizált és digitalizált és valós időben zajlik, így igazából ez a szegmens az affluens online vásárló szegmensnek egy kedvelt szolgáltatásaként jelenik most meg. Kulcsmutatója a kereskedő partnerek, ahol bevezetjük a szolgáltatást, ott az egyik legfontosabb mutató az, hogy mérjük, hogy a konverzió az hogy alakul. Ja, az látszik, hogy más hasonló ilyen részlefizetési módokhoz viszonyítva a konverziós ráta 3-4 szerese. Tehát az azt jelenti, hogy ha egy kereskedő vagy egy szolgáltató, vagy praktikusan mondjuk egy webshop ezt bevezeti, ők elkölt egy forintot marketingre, tehát szerez új vásárlókat, akkor abból 3-4-szer annyi tényleges vásárlót tud generálni ezzel a fizetési móddal. Úgyhogy nagyon sokat számít az, hogy nincsenek frusztrációk a folyamatban, nem kell dokumentumokat csatolni, nincsen nagy számosságú ilyen manuális adatbevitel, hanem tulajdonképpen valaki elkezdi a folyamatot, és tényleg néhány percen belül be is tudja fejezni.
A BNPL legtipikusabb időtartama 90 nap, mondta el Bruzsa Géza, hozzátéve a vásárló így négy rész készletben fizet. Az elsőt rögtön a vásárlás pillanatában, ami jellemzően az áruértékének 25%-a, a maradék 75%-ot pedig három részletben. Az ezt követő három hónapban kell törlesztenie.
Mi azt látjuk, hogy ezek a tehetős, egyébként online vásárlók, hogyha egy ilyen kényelmes, flexibilis fizetési móddal találják szemben magukat, akkor 25-30%-kal nagyobb kosárérték az, amennyit vásárolnak. Tehát alapvetően vagy jobb terméket vesznek, vagy beraknak még egyéb kiegészítő terméket a kosárba. A lojalitásra pedig a tapasztalatunk a visszamérések alapján az, hogy minden ötödik vásárló, aki egyszer használt BNP-t, azután az azt követő 3-6 hónapban visszatér és újra vásárol. Sőt, kimaradtan tudatosan keresik már a felhasználók azokat a webshopokat, ahol ilyen fizetési móddal tudnak fizetni. De nagyon fontos, hogy azok a szolgáltatók, akik ezt nyújtják, így mi is a részefizetési folyamatban a legnagyobb transzparenciát nyújtsák. Ebből kifolyólag például mi folyamatunkban tökéletesen világos az, hogy ezt vissza kell fizetni, tehát ez egy olyan fizetési mód, ahol több részletben fog valaki fizetni. Egyébként van egy kapacitás számítás is, tehát maga a motorunk az a fizetőképességet is kikalkulálja, és csak olyan vásárlóknak biztosítja a szolgáltatást, akiknek a szabad kapacitásába, tehát a likviditásába bele fog férni az adott havi törlesztő.
Tehát mivel nagyon rövid a futamidő, és van egy fizetési képesség alapú vizsgálat, így a fizetési morál messze jobb az elvártól, hangsúlyozta a pénzügyi szakember, hozzátéve eddig mindössze 0,5% alatti azoknak a vásárlásoknak az aránya, ahol késedelembe esett volna a vevő. Bruzsa Gézát a novembertől esedékes EU-s változásokról is kérdeztem a szolgáltatások esetében.
Alapvetően mindenkinek, aki az Európai Unióban ilyen szolgáltatást nyújt, kötelező lesz fizetési képességet vizsgálni, tehát meg kell majd vizsgálni, hogy aki vásárol, az képes lesz azokat a törlesztő részleteket fizetni, mert a megfelelő scoringokat, tehát ügyfélminősítési logikákat kell fejleszteni. Európában, vagy akár globálisan is a legnagyobb szereplők ezt már képesek megtenni, de azért, ha középkerületi Európát nézzük, akkor sok szolgáltatónak egyébként lesz még mit behoznia.
A novemberi szabályozási változások tehát a piac érésének következő lépcsőjét jelentik. A szigorúbb tájékoztatási és hitelképesség vizsgálati előírások a fogyasztóvédelem megerősítését szolgálják, véli a szakember. Ugyanakkor a konstrukció továbbra is a vásárlói kényelem és az okos cashflow management eszköze. A transzparencia lesz a kulcs, minden szereplőnek világosan és érthetően kell bemutatnia a feltételeket és a fizetési tervet, a díjakat, a késedelmi következményeket és a hitelképesség vizsgálat kritériumait. Nem elég, hogy a vásárló néhány kattintással végigmegy a folyamaton, a szerződésnek utólag is hozzáférhetőnek kell lennie. A B2B szolgáltatók felelőssége nő, a kereskedők számára mostantól alapkövetelmény a fogyasztóvédelmi szempontból tökéletes transzparencia, és akik időben szakszerűen alkalmazkodnak, versenyelőnyre és erősebb ügyfélbizalomra számíthatnak, emlékeztetett az Instacash és a MillPay vezérigazgatója.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Július 1-től hazánkban is érvényesek az új uniós vámszabályok, mégpedig az Európai Unión kívüli webáruházból rendelt csomagoknál 3 eurós vámot kell fizetni, de hogy mi az összeghatár, meg egyáltalán hogy valósul ez meg a gyakorlatban? Lincmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs osztályának vezetője, szóvivője itt a stúdióban. Kedvi Csokolom, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
És akkor ezt most meg fogjuk tudni, hogy hogy befolyásolja ez a jövőben azt a típusú online vásárlást, ami elharapózott az elmúlt években.
Az online vásárlást, a vásárlókat, ez abból a szempontból, hogy nekik bármilyen technikai teendőjük lenne, nagyon sok kérdés jön az ügyfélszolgálatra, de őket nem érinti. Ugyanúgy lehet rendelni, aki eddig rendelt és onnan szeretne, ugyanúgy adja le a rendelését, a változást az a logisztikai cégeket, a vámügynököket érinti, ők fogják ezeket a technikai dolgokat intézni, és a technikai dolog az pedig egy uniós rendelet, ami július 1-től lép hatályba. Ez azt jelenti, hogy minden uniós tagállamban, ugye a vám az mindenhol egységes, mindenkinek egyaránt be kell tartania. És a gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a 150 euró alatti, ez a kis csomag, tehát a kis csomagot, amikor azt mondjuk kis csomag, az valójában vám szempontból a 150 euró alatti értéket jelenti, ott most már vámot kell fizetni. Eddig ezek abszolút vámmentesek voltak, és a vám az nem úgy történik, mint ahogy mindenki elképzeli, vagy eddig tudomása volt róla, hogy bizonyos árucikkek után valahány százalék, hanem itt a kis csomagoknál azt mondjuk, hogy tételenként, vámtarifa számonként, a szakértők kedvéért mondom így, 3 eurót kell fizetni. Ebből, ha meg akarjuk érteni, ez azt jelenti, hogy ha valaki rendel 15 radírt, ugyanolyan szagos radírt rendel mellé, két ceruzát és három toppot a lányának, akkor ez három különböző termék, a radír, a ceruza és a pamut felső. Hiába van egy csomagban, attól nem összesen 3 eurót fizetünk, hanem a három különböző termékfajtára, termékfajtánként 3 eurót. Tehát ez összesen 9, de ugye a magánszemélynek, aki rendel, ő nem, neki nem kell ezt tételesen sehova se befizetnie, ezt a vámügynök, a futárcég, a logisztikai szolgáltató fogja intézni.
Tehát az a lényeg, hogyha közvetlenül rendel, akkor is van, aki még itt közben jön.
Igen.
Biztos, hogy ez köztudott valaki, nevezzük nevén, Kínából rendel valamit egy ottani webáruházból, akkor abban még vannak itt magyar szereplők is.
A vámnál ezt ugye unión belül az egységes, és ez az új szabály igazából a kis csomagoknál a külföldről, tehát harmadik országból, nem uniós országból rendelt webáruházakat érinti. Azért alapvetően ezek, akik vagy tőlük rendelve érvényes ez a 3 eurós vám. Amit a hátteréről azért tudni kell, az lehet, hogy így sokak, tavaly novemberben volt talán Franciaországban egy nagy akció, ahol az ottani vámhatóság karácsony előtt kiemel egy ilyen portálra, hát a sínre, ez a sajtóban is megjelent, úgyhogy ezt el lehet mondani, 200 000 csomagot vizsgáltak meg, mindegyiket kibontotta a vámhatóság, és 10-ből 8-nál találtak valamilyen szabálysértést. Ezek többsége hát hamis áru, fogyasztóvédelmi szabályokat sértettek, volt benne tiltott fegyver, olyan termékek, amiknek a EU-ba hozatala az teljesen tilos, és innen gyorsult föl az a vámreform csomag, ami egyébként már folyamatban volt, és nagyjából azt lehet mondani, hogy ennek a következménye lett, hát ha lehet így párhuzamot vonni, de ez alapján lehet megérteni, hogy miért fontos az, hogy valamilyen módon egyrészt a minden fogyasztót az Európai Unióban védhet ez a szabály, a kereskedőkre is egyenlő feltételeket teremt, tehát itt azért az, hogy így özönlik be az áru, nagyjából dömping mennyiségben rengeteg csomag jön, hozzánk is tavaly, ezt most lesek a papírokból, hogy nehogy valamilyen rossz számot mondjak, de 204 millió ilyen kis csomag érkezett Magyarországra, és nekünk is voltak ellenőrzéseink. Egy nap, a kiemelt napokon 3-500 csomagot vizsgált át a NAV, és ezek általában 40-60%-ában talált valamilyen fogyasztóvédelmi, illetve jellemzően hamisított terméket ezekben a csomagokban. Tehát itt a fogyasztóvédelem, a kereskedők védelme, emiatt fontos valamilyen változást bevezetni ebben, és ez az első lépés, most július 1-ével.
Na világos, de hogyha fizet érte valaki, a csomag tartalmattól nem biztos, hogy változik, szóval akkor szigorúbb ellenőrzés is lesz, vagy kibontanak mindent, tehát ez rengeteg.
Rengeteg munka, a NAV-nak ebben annyiból van nagy és jó tapasztalata, és az Unióban azt lehet mondani, hogy vannak más tagállamok is, de nálunk azért a NAV erre felkészült, van előzetes kockázatelemzés, és azokat a csomagokat bontjuk, tehát ez a 40-60% is nem azt jelenti, hogy az összes aznap beérkező csomagot mindent random találomra kibontottak. Előzetes kockázatelemzés, tapasztaltak nagyon a kollégák, illetve igazából ezt a képeken szokták is látni, vagy a videókon szerintem a hallgatók, hogy sokszor kutya is segíti a keresést a csomagok között, amit a kockázatelemzők nem feltétlenül szúrnak ki, azt a kutya ki tudja szagolni.
Na, akkor ez a csomag téma, ez rendben van, legfeljebb az árak változnak majd, mert nyilván a vámot az beépítik majd a kereskedők. Ennyit éreznek ebből a fogyasztók, mondhatjuk?
A fogyasztó annyit fogad most is, igazából, ha kiszámoljuk, mert már elég közel van július 1-e, ugyanúgy azon a felületen, ahol eddig rendelt, vagy most akar rendelni, föladja a rendelését, ott igazából valószínűleg az árban, mivel most már a külföldi országokban a kereskedők is úgy számolnak, hogy az július 1-e után ér ide, ezért valószínűleg ez már meglátszik az árakon, vagy meglátszódhat. Tehát ez a kereskedő múlik, hogy ő ezzel a vámtétellel mit és hova építi be.
Na most, hogyha egy kicsit ez a gondolat azért nyilván megragadja az embert, szóval, hogyha találnak olyasmit a csomagokban, ami tiltott, akár fegyver, akár illegális szerek, akkor a kereskedő felé indulnak, vagy a megrendelő felé is?
Alapvetően a kereskedő felé, illetve ha hamis áru vagy hamisított áruról van szó, ott azt mindig azt kell nézni, hogy akinek a termékét hamisították, igazából őt éri a jogsérelem, hiszen neki lesz kevesebb a bevétele, vagy rontja az imidzsét, hogyha az nem olyan minőségű termék. Úgyhogy ez egyébként egy hosszasabb eljárás, tehát nyilván a kollégák azért ebben már rutinosak, látják, hogy az nagy valószínűséggel hamis, de az eljárás menete olyankor azért mindig az, hogy meg kell keresni a terméknek a tényleges jogszerű tulajdonosát, és az ő álláspontja az irányadó, de alap a kereskedő felén persze. Tehát, hogy természetes, hogy a kereskedő felé megyünk, csak itt a hamis terméknél még egy lépés azért közbe iktatódik.
Világos. Van itt egy másik téma is, ami a levegőben van, nevezetesen a gépjárműadó befizetése, illetve annak állapot. A határidő már lejárt, annak ellenére ugye a hírek arról szólnak, hogy sokan nem fizették be. Nagy részt ez online megy, nem tudom, hogy mi okozta a nehézséget, vagy mi, szóval mi a tapasztalat, mi az elképzelés erről, miért maradhattak le sokan erről a határidőről, és mi a következménye?
3,5 millió határozatot szabott ki a NAV a gépjárműadónál, azt mindenkinek fontos tudnia, hogy ott a NAV kiveti a határozatot, tehát nem nekünk kell utána menni, már a magánszemélynek, hanem a NAV fogja határozatban megállapítani az adót. Ezt kiküldte, vagy postán, vagy akinek volt DAP, vagy ügyfélkapu pluszos regisztrációja, nekik tárhelyre ment ki a határozat. A határidő lejárt, április 15, de a jó hír az, hogy aki nem fizetett, a mi számításunk szerint azért még 150 ezren vannak, akik az idei gépjárműadót nem fizették be, de június 30-ig, ez egy jogvesztő határidő, lehet kérni pótlékmentes részletfizetést. Ez 5 havi pótlékmentes részletet jelent, egyetlen egy dologra kell figyelni. Egyrészt az, hogy kérjük június 30-ig, másrészt, hogy minden hónapban fizessük be azt a részletet. Automatikus, ez azért automatikus, mert minden magánszemélynek, minden autótulajdonosnak lényegében ez jár, ugye a cégeknek nem, de nekik is rengeteg lehetőségük van egyébként méltányosságot kérni, ha nem fizettek. És még egy megjegyzés, mert sok kérdés érkezett hozzánk is, hogy sokan nem találják a határozatot, vagy a postán nem vették át, vagy
mondok egy megoldást, például ügyfélkapuja volt valakinek, de nem módosította erre a bizonyos ügyfélkapu pluszra, meg nem DAP, mert azt mondta, hogy neki elege volt ebből az egészből. Na most oda megy a tárhelyre,
Nem, akinek róla, nincs, nem? Tehát aki nem ügyfélkapu pluszos, nem dápos, neki biztos, hogy papíron ment a határozat. Az szokott félreértés lenni, hogy akinek van meghatalmazottja, ott a meghatalmazott kapja meg ezt a határozatot. De, tehát az, hogy ki, hogyan és miért nem kapta, az, ha január 1-én ő gépjármű tulajdonos volt, akkor én azt javaslom, hogy keresse fel a honlapunkat, vagy írja csak be a Google-ba, hogy NAV gépjárműadó kalkulátor. Megtalálja a kalkulátorunkat, két adatot kell megadni, a gyártás évét. Nekem ehhez kell a forgalmi, megmondom őszintén, és a másik adathoz is nekem, de lehet, hogy mindenki más tudja. Ez pedig a kocsi teljesítménye, kilowattban vagy lóerőben, bármelyiket be lehet írni. És ha ez a két adat megvan, be kell írni a kalkulátorba, és a kalkulátor 100%-osan pontos, kiadja azt, hogy mennyit kell fizetni, és ezt az összeget vagy egy összegben befizetni, vagy pedig kérni június 30, még egyszer mondom, nagyon fontos, mert jogvesztő a határidő, kérni az automatikus pótlékmentes részletfizetést.
Azért én halkan mondom, hogy nem mondta, de azért be lehet ám menni az ügyfélszolgálatra, és akkor ott segítenek a munkatársak, ugye?
De az ügyfélszolgálaton aki végképp elakad, jöjjön nyugodtan, mindenkinek segítünk, vagy keressék nyugodtan a munkatársaimat a 1819-es telefonszámon, ott is készséggel állunk rendelkezésre. Tiszta,
minden segítséget megadtunk. Köszönöm szépen Lincmajer Szilviát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kommunikációs osztályának vezetőjét, szóvivőjét hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a 13. kerületben a Dráva utcában a Váci út előtt lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál gázvezetéket javítanak, ezért lezárták az egyenesen haladó külső sávot. A Tököli úton a Bátori István partnál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. Csatorna felújítás miatt lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ezért a Márga utca felől Zsák utca lett. Schilling Zsolt, BKK Info.
Autós percek.
Balesetről kaptunk hírt, két személyautó karambolozott az M4-es autóúton Pilis és Albert Irsa között, a Szolnok felé vezető oldalon az 52-es kilométernél, emiatt lezárták a belső sávot. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon kisebb torlódásra számítsanak az arra tartók.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra van, 2026. június 24-én, szerdán. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is, hallgassuk meg együtt a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Ceglédi Edit és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
A visegrádi csoport ismét erős lehet Európában, vélekedtek a tagországok kormányfői a gödöllői találkozón.
Átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt.
Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. Mondjuk a részleteket. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy 35 évvel ezelőtt alapították újra a V4 együttműködést, akkor felismerték, hogy sokkal több köti össze országainkat, mint ami elválasztja, sikereket pedig együtt könnyebb elérni, mint külön-külön.
A magyar kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnénk építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjenek meg az európai döntéshozatalban.
A mai egyeztetésen kiemelten foglalkoztunk az unió következő 7 éves költségvetésével. Egyetértettünk abban, hogy a kohéziós politika, a közös agrárpolitika továbbra is meghatározó eszközei az európai politikának, a regionális fejlődésnek. Egyetértünk abban, hogy olyan költségvetésre van szükség, amely támogatja a növekedést, a beruházásokat és az infrastruktúra fejlesztést, a versenyképességet. Volt szerencsém átadni a miniszterelnök uraknak egy anyagot, egy tervet, egy Varsó, Prága, Pozsony, Budapest gyorsvasút tervét, és arra kértem őket, hogy lehetőség szerint vizsgálják meg, és a szlovák V4-es elnökség alatt, ha van lehetőség, térjünk rá vissza, és próbáljunk ebben megállapodni, és erre uniós forrást is, plusz uniós forrást találni, hogy valóban kézzelfogható eredményeket tudjunk felmutatni a polgárainknak.
A V4 partnerországok kormányfői is arról beszéltek, hogy újból erősödhet az együttműködés és vele az országok. Andrej Babis cseh miniszterelnök úgy fogalmazott, ismételten egy csónakban evezünk, országaink és régióink érdekeiért fogunk küzdeni. Robert Fico szlovák kormányfő azt mondta, a versenyképesség erősítése A Visegrádi együttműködés július 1-jével induló szlovák elnökségének egyik fő célja. Donald Tusk lengyel miniszterelnök pedig megköszönte Magyar Péternek, hogy megerősítette a V4-ek jövőbe vetett hitét.
Több fontos törvényt is elfogadott tegnapi ülésén az országgyűlés.
A képviselők megszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást. Emellett több jogszabályt módosítottak az Európai Uniós források hazahozatala érdekében.
Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés.
A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapítson meg a benzinre és a gázolajra.
Átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt, létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A törvényjavaslat kihirdetése után megszűnik többi között a Duna Média Szolgáltató és az MTV a vezérigazgatójának megbízatása, az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki.
Az intézményi átalakulást felügyelő Grósz Judit miniszteri biztos elmondta, a közmédiában sem a kultúráért felelős miniszter, sem ő nem fog beleszólni. A következő ideiglenes időszak célja az lesz, hogy elkészüljön egy audit arról, hol tart szakmailag, pénzügyileg a közmédia.
6 embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forintos támogatások miatt. A 24.hu azt írta, köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert.
A Fidesz szerint a történtek azt bizonyítják, hogy a Tisza a politikai ellenfeleinek kiiktatására használja az államot. Úgy fogalmaznak, a választások után a Tisza párt irányítás alá vonta a rendőrséget és az ügyészséget, hangsúlyozzák, az NKA pályázatai nyilvánosak voltak, azoknak mintegy 1100 nyertese volt, és minden olyan szervezet jogosult volt kérelmet benyújtani, amely kulturális programot valósított meg.
A monetáris tanács 25 bázisponttal 6%-ra mérsékelte a jegybanki alapkamatot, jelentette be a Magyar Nemzeti Bank elnöke.
Varga Mihály a döntést a kiegyensúlyozott inflációs kockázatokkal, a közel-keleti helyzet javulásával, valamint a kedvezőbb globális kockázati környezettel indokolta. Hozzátette, a testület várakozása szerint további kamatcsökkentésekre is van esély a nyáron. Erről a szeptemberi inflációs előrejelzést követően dönt a monetáris tanács. Emellett a hazai gazdaság folyamatos növekedése várható.
A júniusi előrejelzés alapján a magyar gazdasági növekedés 2026-ban 2%-kal, 2027-ben 3%-kal, 2028-ban pedig 2,9%-kal emelkedik.
Rendkívüli hőhullám sújtja Nyugat-Európát.
Franciaországban, Spanyolországban és Olaszország északi részén sorra dőlnek meg a meleg rekordok. Több helyen 42 Celsius fok fölötti hőmérsékletet mértek. Európa több országában a legmagasabb szintű hőségriasztás van érvényben. Az extrém forróságot okozó hőkupola kelet felé tolódik, így a hét második felében Magyarországot is eléri a szubtrópusi eredetű afrikai légtömeg.
Idehaza péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban.
A hatóságok szerint a tartós extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy mindenki fogyasszon elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerülje a tűző napot és fokozottan figyeljen másokra is. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a hőségriadó kezdete óta csaknem 100 alkalommal kellett segítséget nyújtani egyedül élő idős embereknek.
Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el Zalaszán Grót térségében, de számos településen további lépések is várhatók, mert a rendszer nem képes pótolni a hőségben megnövekedett vízfelhasználást. A szolgáltató szerint másodfokú korlátozásra lenne szüksége a vízi közműrendszer 29 településén. Az elmúlt napokban a többi között a Komárom-Esztergomvár megyei Kocson, valamint Ráckevén és Dömsödön is ellátáshiány alakult ki. Zilai Zsuzsanna összeállítása.
Mindenkinek kellemetlen természetesen. Bosszantó, nagyon bosszantó.
Fogalmazott egy kócsi lakos. A Komárom-Esztergom vármegyei településen szombat este kiürült a víztorony, és azóta akadozik az ellátás. Jelenleg lajtos kocsik biztosítják a lakosság ivóvizét. Az Észak-Dunántúli Vízmű ZRT folyamatosan dolgozik a probléma elhárításán. A helyi polgármester elmondta, a víz Tatabányáról érkezik a vezetéken keresztül, és a rendszer több települést is ellát. A kánikulában megnőtt fogyasztás miatt azonban kocsra kevesebb víz érkezik, ezért nem tud újra feltöltődni a torony. Nagy Árpád hozzátette, a hiány az állattartókat is érinti, nekik kutakból biztosítják a vizet.
Elmegy a nyomás, és semmi, gyakorlatilag fönt kezdődik a falu magasabban fekvő részén, és akkor szépen, ahogy csökken a vízszint, ugye az alacsonyabban fekvő területeken is elmegy. És hát olyankor ugye valamelyik lakos nyilván jelzi először a vízbű felé, vagy mi jelezzük, amikor észleljük, és onnantól kezdve jön a lajtos kocsi, és akkor lehet igényelni vizet, de hát ugye a tisztálkodást és az egyéb dolgokat sajnos nem oldja meg.
Kocs mellett három Pestvár megyei településen is vízhiány van, köztük Dömsödön és Ráckevén is. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon az ivóvízzel, például ne használja azt medencetöltésre, automosásra vagy öntözésre. Közben rendkívüli válságstábot hívott össze Zalaszentgrót polgármestere, mert a település magasabban fekvő területein és több környező településen sincs ivóvíz, vagy alig csordogál víz a csapokból, közölte a város polgármestere. Baracskai József elmondta, a hálózat előregedett, és a rendkívüli hőségben megnövekedett vízfogyasztás miatt kimerültek a vízközműhálózat tartalékai.
Vannak lajtos kocsik, azokat tegnap én már szóltam, hogy helyezzenek ki, az alavíz munkatársai már helyeztek is ki. Ugye nyilvánvalóan az életfunkciókhoz szükséges vizet azt tudjuk biztosítani, meg mindenki tudja biztosítani, ki meg nem, azt pedig megkeressük, most mérjük fel, hogy kinek van rá szükség. Tehát nyilvánvalóan emellett vannak különböző higiéniai dolgok, tehát akár a tisztálkodás vagy a mosási lehetőségek. Ezért itt most kialakítottuk azt, hogy ha akik jeleznek, akkor biztosítunk nekik zuhanyzási lehetőséget és mosási lehetőséget. Nyilvánvalóan nem ez a megoldás hosszú távon.
A polgármester hangsúlyozta, a nagyfogyasztóknál már vízkorlátozást rendeltek el. Közben azon dolgoznak, hogy az érintett lakosság ne maradjon víz nélkül. A Zalavíz ZRT közlése szerint a tartalékok elfogytak, a rendszer nem képes pótolni a megnövekedett vízfelhasználást, ezért kérték az önkormányzatoktól a másodfokú vízkorlátozás elrendelését.
A tartós hőség rendkívül megviseli az állatokat is. Kánikula idején a kettelésből tartott és a gazdasági haszonállatokra is egyaránt ügyelni kell, hívta fel a figyelmet Juhász Csaba állatorvos.
A szakember hangsúlyozta, a legfontosabb feladat a folyamatos friss ivóvíz és árnyék biztosítása számukra. Hozzátette, az állatok többsége nem tud izzadni, ezért könnyen hőgutát kaphat.
Az első segély, amit a gazda tud csinálni, az az, hogy hideg vízzel, jéggel visszahűti a testét, a 40 fok fölé fölmegy a testhőmérséklete. Ugyanezt történik akkor is, hogyha mondjuk egy meleg autóba bezárják az állatot, és ugye ott a hőmérséklet fölmegy akár 50 fokra vagy többre. A legfontosabb a megelőzés, nem szabad tenni ilyen extrém hőmérsékletnek az állatokat, mert nem tudja tolerálni a szervezetet.
Az ország nagy részén nagyon erős UV-sugárzás várható.
A szakemberek mindenkit arra kérnek, hogy aki teheti, 11 és 15 óra között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet.
Már lehet jelentkezni Budapest első utcazene fesztiváljára, a Budapest Play-re. Idén július 30-ától 6 napon keresztül a főváros 10 kiemelt pontján mutatkozhatnak be az ország legjobb utcazenészei.
A fesztivál ideje alatt a közönségszavazás mellett szakmai zsűri is értékeli a fellépőket. A fődíj egy Sziget Fesztiválon való fellépés. Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt, régóta hiányzott már a fővárosból egy ilyen rendezvény, és az is, hogy az utcazene szerves része legyen a város életének.
Én nagyon örülök annak, hogy összeállt egy olyan szakmai civil kezdeményezés, amelyben partnerekre lehetünk, ennek a célnak a megvalósítása érdekében, és megtaláljuk az új Ed Sheeran-t, aki szintén ugye utcazenészből küzdötte föl magát világsztárra. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg tehetséges, de egyenlőre a tehetséget másoknak megmutatni nem akaró fiatal vagy kevésbé fiatal fog jelentkezni erre a felhívásra, és remélem, hogy Budapest tele lesz élettel, és a város és a zene is mindenkié lesz legalább ezen a néhány napon.
Ma van Szent Iván napja, ami a naptárreform előtt a nyári napforduló ünnepe volt.
A legrövidebb éjszakát Európa nagy részén ősi rítusokkal ünnepelték. A legismertebb a tűzugrás, amelynek tisztító, termékenységvarázsló és rontás elhárító erőt tulajdonítottak.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint két autó ütközött az M3-ason Budapest irányába Gödöllő előtt. A 32-es kilométernél a külső sávot lezárták, torlódás van. Hasonló baleset történt az M4-esen is Pilis és Albert Irsa között. A Szolnok felé vezető oldalon az 52-es kilométernél elkerítették a belső sávot, ott is lassabb a haladás. Több autó ütközött az M7-esen Budapest felé az M0-ás elválásánál, a 16-os kilométernél egy sávra szűkülő pálya szakaszon ugyancsak torlódásra kell készülni. Árokba hajtott egy teherkocsi az 54-es főúton, a 77-es kilométernél lezárták a félútpályát.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladása a Budaörsi úton befelé, a Sasadi úttól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt. Baleset nehezíti a közlekedés Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Lámpás utca közelében, itt sávlezárásra készüljenek. Siling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, este 19-29 fok valószínű.
Ez volt a Krónika 7 órakor, híreket legközelebb 19:30-kor hallhatnak, negyedórás krónikával pedig 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Ceglédi Edit és a szerkesztő Király Erzsébet.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
Brüsszeli tudósítónk Berek Patrícia jelenti.
Magyarország késlelteti az újabb tárgyalási fejezetek megnyitását Ukrajnával és Moldovával, írja a Politico. A lapnak név nélkül nyilatkozó diplomaták arról számoltak be, hogy a két tagjelölt ország gyorsítaná a folyamatot, és miután múlt héten megnyitották az első tárgyalási fejezet csoportot, a további 5 klaszterrel is tovább lépnének. Erről következő lépésként tegnap az uniós fővárosok levelet küldtek volna a tanácsnak és a bizottságnak. Ezt azonban Magyarország egyedüliként ellenezte, írja a Politico. A lap emlékeztet, hogy a csúcson a magyar miniszterelnök kérésére kikerült a záró dokumentumból a hátralévő 5 klaszter mielőbbi megnyitásáról szóló utalás. Magyar Péter a csúcs utáni tájékoztatón azt mondta, a gyorsítás rossz üzenetet küldene a Nyugat-Balkán országainak, amelyek évek óta dolgoznak az EU tagságért. Az újabb tárgyalási fejezet csoportok megnyitásához mind a 27 tagország jóváhagyása kell, ezért jövő héten újra megvitatják a kérdést. Konkrét eszközökre van szükség a választások és a polgári tér védelméhez, valamint a független média támogatásához, jelentette ki az Európa Tanács főtitkára. Alain Berset bemutatta stratégiai indítványát, új demokratikus megállapodás Európában az átalakulás korában címmel. A strasbourgi székhelyű 46 tagú testület parlamenti közgyűlése tárgyalt a magyarországi jogállamiság újjáépítéséről is. Hajdú Márton Gábor, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke az MTI-nek úgy nyilatkozott, Magyarország már nem probléma forrásként, hanem a demokratikus helyreállítás egyik úttörőjeként jelenik meg az európai szintéren. A politikus, akit a közgyűlés alelnökévé választottak, arról számolt be, hogy az Európa Tanács számára elsődleges a médiaszabadság, a szólásszabadság, a gyülekezési szabadság, valamint a hatalmi ágak szétválasztásának és az arányosság elvének érvényesülése. A TISZA pedig ezeket az alapelveket tiszteletben fogja tartani. A Fidesz politikusa Németh Zsolt ugyanakkor közösségi oldalán arról számolt be, hogy nem fogadja a magyar kormány a Velencei Bizottságot, ezért a testület elhalasztotta budapesti látogatását. Az Európa Tanács alkotmányjogi testülete Sólyog Tamás államfő kérésére sürgősséggel vizsgálja az alaptörvény módosítási terveket. Németh Zsolt arról is beszámolt, hogy Alembersehez fordult, aki a Velencei Bizottságot is főtitkárként vezeti. Ő úgy foglalt állást, hogy a testületnek döntő szerepe van az alkotmányos válsághelyzetek feloldásában. Németh Zsolt szerint elfogadhatatlan a Velencei Bizottság negligálása, a magyar kormánynak szint kell vallania és véget kell vetni a jogellenes ámokfutásnak. Nekünk sem tetszik, de muszáj. Ez az Európai Bizottság és Belgium válasza arra a felháborodásra, ami a tálib delegáció meghívását kísérte Brüsszelben. A bizottság és 15 tagállam technikai szinten egyeztetett az 5 tagú tálib küldöttséggel arról, hogyan lehetne kitoloncolni azokat az afgán állampolgárokat, akiket bűncselekmény miatt elítéltek, vagy biztonsági fenyegetést jelentenek. Afganisztán nem fogadja vissza állampolgárait, emiatt a kiutasítottaknak csak 2%-át lehet hazaküldeni, miközben a menedékkérők 10%-át teszik ki az afgánok és folyamatosan érkeznek az Unióba. Hogy az európai tárgyalók mit ígértek a tálib küldöttségnek, nem tudni, de az afgán külügyminisztérium kommunikációs vezetője, aki a delegációval jött, mérföldkőnek nevezte a brüsszeli látogatást. A Juraktívnak úgy nyilatkozott, hogy az afgán küldöttség célja az volt, hogy újraindíthassák Európában a konzuli szolgálatot az afgán állampolgároknak, és diplomáciai szinten szeretnének megjelenni az Európai Unióban. Az Európai Bizottság szóvivője szerint a hangsúly a hazaküldendők azonosításán, az úti okmányok kiadásán és a kitoloncoláson volt, és csak a bizottság migrációs osztálya képviseltette magát, éppen azért, hogy a tálib vezetés hivatalos elismerésének még a látszatát is elkerüljék.
Jó reggelt Magyarország, Kakukkel Tamással.
A Visegrádi négyek gödöllői találkozója után megerősödő szövetségről beszéltek a tagállamok kormányfői. Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzőjét a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mit is jelent ez új fejezet egyáltalán? Hogy érdemes gondolkodni a V4-ről? Hiszen ha ennek a szervezetnek a pályáját, az életét áttekintjük, akkor különféle szakaszokra osztható. Ez most milyen szakasz?
Hát valóban így a V4 eredetileg egy közép-európai együttműködési platformként lett meghatározva, aminek a célja az lett volna, hogy az országok tudják harmonizálni a saját részpolitikai megközelítéseiket, amikor nagy európai uniós vagy bármi fajta európai integrációs tárgyalásokról van szó a nyugattal, ami azért lássuk be őszintén nagyon jelentős, hiszen számtalan olyan terület van, gondoljunk akár a mezőgazdaságra vagy az iparfejlesztés, ahol teljesen más trendeket követünk, mint nyugat-európai országok. Csak utána történt egy ilyen, én úgy szeretek fogalmazni, hogy a csillagzatok sikeres összeállása, ez a 2014, 2015 és 2018 közötti időszak, amikor pont 4 olyan kormányfője volt ezeknek a visegrádi országoknak, akik szinte mindenben egyetértettek, gondoljunk akár a migrációs politikára, akár bármifajta gazdaságpolitikára, vagy akár az EU integráció kérdéskörére. Ugye ez volt az időszak, amikor a jog és igazságosság adott 2 különböző miniszterelnököt is, Beata Szydłót és Mateusz Morawieckit Lengyelországból, volt egy Andrej Babisunk Csehországban, egy Robert Ficónk Szlovákiában, és egy Orbán Viktorunk Magyarországon, de utána nyilván megjött ennek a böltje is, hiszen annyira personalizálta volt a kép a V4-es együttműködést, ez a 4 kormányfő, hogy utána nehéz volt visszatalálni az eredeti küldetéshez, méghozzá ahhoz, hogy ez a fórum akkor is tudjon működni, amikor nem értenek mindenben egyet a kormányfők, sőt, hiszen talán a 2024-es prágai találkozók voltak a mélypont a V4-es együttműködés idejében, amikor ketté szakadt gyakorlatilag a V4-i együttműködési platform, hiszen ekkor volt kettő, fogalmazunk úgy, hogy liberális jobb középkormány is belül a szövetségen belül, Csehország és Lengyelország, akik különösen az ukrán-orosz háború fényében teljesen más prioritásokat határoztak volna meg az együttműködésnek, mint Szlovákia és Magyarország. Most egy ilyen új útkeresési időszaknál tartunk, ahol a V4 mitoszát, mint egyfajta kiemelkedő V4 elnézést, EU alternatíva, ezt elvetik a kormányfők, és helyette próbálnak visszatérni a regionális részegyüttműködésekhez.
Na most mik lennének itt az együttműködés fő pontjai? Mert hogy a felek kifejezték azt, hogy amiben nézett különbség van, azt félreteszik. Na most ez valójában akkor persze, ha a nézett különbségeken alapuló érdekeket félreteszik, akkor persze, hogy együttműködés jön létre, de milyen területen?
Természetesen nem kell mindenben egyetértenünk. Tehát vannak olyan témák, ahol annak attól függetlenül, hogy az elmúlt 4 évben milyen mély ponton volt a V4, szinte már úgy működött, mint egyfajta megromlott házasság, a fogalmazhatók így, ahol már nem csak a tányérok röpültek. Voltak továbbra is olyan központi kérdéskörök, ahol teljesen ugyanazon az állásponton volt a 4 ország. Gondoljunk akár a versenyképességre. Ugye itt egy súlyos európai válság alakult ki, ahol az energiaárak lehetetlené teszik a gazdaságot, ahol az autóipart elüldözték számtalan európai országból, így akár Németországból is rendkívül mulatságos módon, és ennek egyfajta otthont a közép-európai régió tudott adni, különösen a V4, akár hazánkra, gondolunk akár Szlovákiára, ahol most is épül több gyár is, illetve természetesen van itt egy kínai-amerikai verseny, ahol Európa nem nagyon tudta felvenni a ritmust. Ezzel párhuzamosan van egy haderőfejlesztési kihívás is, ahol kiemelt pozícióban van a V4. Mi vagyunk a NATO keleti szárnya. Egy olyan időszakban, amikor az ukrajnai konfliktus fényében a NATO keleti szárnya az egyik, hanem a legfontosabb régiójává nőtte ki magát a NATO-ban. Illetve számtalan más kisebb témakör is, gondoljunk akár, hogy arra, hogy hamar elfogadásra kerül, vagy elindul a tárgyalás a 2028-2034-es Európai Uniós költségvetésről, ahol a kohéziós csomagoknak a megszerzése egy kiemelt pont lesz, illetve azon belül is az, annak a megállapítása, hogy miért is kell, hogy álljon a V4, mi az ő érdekük, és hát ez annak a fényében is, ez Magyarország számára különösen érdekes, hogy ne felejtsük el, hogy a kohéziós források az előző időszakból még nem érkeztek meg hozzánk. Itt ugye számtalan olyan pont van, ami miatt nem tud megérkezni, nem olyan könnyű, mint az RRF, hiszen a kohéziós csomagnak például része a migrációs témakör is.
Magyarul a paktum végrehajtása.
A paktum végrehajtása, vagy annak bizonyos pontjainak a végrehajtása, akár a határmenti eljárás, ahol ugye tudjuk, hogy ugyanazon az állásponton van a jelenlegi kormány, mint az előző kormány, hogy minden úgy volt jó, ahogy a magyar kormány azt megállapította, a migrációs politikában nincsen határmenti menedék, stb. De ez egy melléktéma. Tehát látjuk azt, hogy lesz több olyan együttműködési tér is, ami annak attól függetlenül is működött, hogy időközben a V4 átment talán a legsúlyosabb válságán, amióta létezik, és a maga az intézményi struktúrája a V4-nek érintetlen maradt, tehát nem szűnt meg a V4. Most egyszerűen csak életet kell lehelni azokba a háttérszervezetekbe, amik működtették eddig is, és mekkora szerencsénk van, hogy pont most Magyarország adja a soros elnökségét a V4-nek, hiszen itt egyfajta felütése is van ebbe a történetbe. Magyarország mondjuk össze tudja hívni Gödöllőn a V4-es államfő és elnézést kormányfőket, és ez alapján is látjuk azt, hogy tekintve, hogy mindenki elfogadta a meghívást, hogy van igény Lengyelország, Csehország és Szlovákia részéről is, hogy egyfajta reformot sikerüljön végrehajtani a V4-en belül.
Ebben szerepet játszhat az is, hogy a Európai Unió mondjuk motorját, meg alapját adó francia-német tengely viszont gyengül, nem is egymáshoz képest, hanem külön-külön is.
Inkább úgy fogalmaznék, hogy felismerte a közép-európai régió azt, hogy a saját észak-déli összeköttetés az legalább olyan fontos, mint az együttműködés a nyugat-európai országokkal. Tehát attól még, hogy ezek a tagállamok később csatlakoztak az Európai Unióhoz, nem kevesebbek, mint bármelyik másik Európai Uniós tagállam. És hogyha körbenézünk, több olyan együttműködési keretrendszer van a V4 mellett, vagy vagy azt kiegészítendő, ami ugyanezt a megközelítést alkalmazza. Jogtalanul keveset beszélünk Magyarországon például a három tenger kezdeményezésről, ami arra törekedne, hogy Tallinntól Thesszalonikiig legyen egy alternatív összeköttetés Európának, vagy a bukaresti kilencek, ami arra fókuszálna, hogy nem kell feltétlenül a nyugat jóváhagyása ahhoz, hogy a közép-európai országok a katonai versenyképességüket tudják erősíteni. De számtalan olyan együttműködési platform van és lenne, ami hogyha kiemeljük a geopolitikai kontextusából a közép-európai együttműködést, és egyfajta pragmatikus, konnektivitásra alapuló együttműködési platformként képzeljük el bármelyiket a korábban említett három közül, bármelyik együttműködést, akkor az nagyon jelentős gazdasági sikereket tudna hozni a régiónak. És ne felejtsük el, hogy Lengyelország kiemelten fontos ebben a képletben, hiszen Lengyelország az Európai Unió legnagyobb gazdaságában nőtte ki magát. Az IMF felmérései szerint 2030-ra a lengyel GDP lehagyja az Új-Zélandit, a Japánt, a Spanyolt, az Új-Zélandit. Tehát itt egy nagyon jelentős, nagyon erős ország van ebben az együttműködésben, akinek nyilván emiatt nagyobb beleszólása is van az ügyekbe, de akikkel az együttműködés, különösen a magyar-lengyel történelmet figyelembe véve, számunkra kiemelten fontos kell, hogy legyen.
Fél perc, de kulturális szerepe is van, hiszen Nyugat egyre inkább bevándorló országá válik, már a többsége, viszont ez a régió nem.
Számtalan különböző kulturális elem van azért. Alapvetően, hogyha ránézünk akár a V4-re, azt látjuk, hogy itt is megosztott kulturális szempontból ez az együttműködés, hiszen a lengyelek ugyanakkor ugyanúgy, mint a magyarok inkább reformpártiak, miközben a csehek meg a szlovákok azért fegyesen állnak hozzá, ott azért komolyabb integrációs európai uniós együttműködési platformokat látunk. A szlovákok bevezették ugye az eurót, tehát látjuk azt, hogy más sebességekkel nézünk itt szembe, de természetesen lesznek résztémák mindig, ahol nem tudunk egyetérteni. Nem arra kell fókuszálni, hanem azokra, ahol bizony együtt tudunk működni a jövőben is.
Köszönöm szépen, Göncsi Robertet, a Migráció Kutatóintézet elemzőjét hallották.
Köszönöm szépen.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Csepelen, a második Rákóczi-Ferenc úton a Lámpás utca közelében, itt torlódásra is számítani kell. Lelassult a haladása a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton a Baross tértől, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt, illetve a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópontnál, de lassan lehet haladni a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól is. Schilling Zsolt, BKK Info.
Fél nyolc lesz néhány másodperc múlva, illetve bocsánat, igen, úgyhogy rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit.
A híreket Berente Marian szerkesztette. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter a Gödöllőn tartott miniszterelnöki találkozó után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő hangsúlyozta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely kézzelfogható eredményeket mutat fel. Ismertette Moszkva béketárgyalási feltételeit az orosz elnök. Putyin közölte, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetések figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit, és nem szakadnak el a katonai realitásoktól sem. Közben tegnap legkevesebb 9 civil meghalt, több mint 30 pedig megsérült az újabb orosz légitámadásokban. A csapások Ukrajna déli és középső részét érték. Ismét bombariadó volt több közintézményben Horvátországban. Az e-mailben érkezett fenyegetések miatt a hatóságok több bíróságot kiürítettek, robbanó szerkezetet sehol sem találtak. Az országban április óta rendszeresek az állami hivatalok és egyéb intézmények elleni bombafenyegetések. Megbénult este a vasúti forgalom Németországban, a rádiókommunikációs rendszerek meghibásodása miatt az összes vonatot megállították az állomásokon. Az üzemzavart reggelre sikerült elhárítani. Újraindult a forgalom, de az utasokat figyelmeztették, hogy még lehetnek fennakadások. Turista csoport rekett Rio de Janeiro egyik nyomor negyedében a rendőrség és kábítószerkereskedők összecsapása miatt. A kirándulók a város egyik magaslati pontjáról nézték a napfelkeltét, amikor a hatóságok a közelben rajtaütöttek egy helyi bűnszervezeten. A csaknem 20 percig tartó lövöldözésben egy arra haladó busz utasa is megsérült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk L. Tamás.
Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője érkezett hozzánk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a tisztelt hallgatókat!
A hír, aminek pedig a mögé nézünk, a brit miniszterelnök lemondása. Hogy is alakul Nagy-Britannia helyzete? Ugye éppen 10. évfordulója annak, hogy kiléptek az Európai Unióból, közben aztán sűrű miniszterelnök váltások következtek az elmúlt időszakban. Szóval mi történik az egykori koronabirodalommal?
Hát mondjuk azért kezdjük azzal, hogy Keir Starmer azért kiemelkedik a rossz miniszterelnök közül is negatív irányba. Hát Keir Starmer gyűlölték Angliában. A népszerűségi indexe az mindent negatív rekordot megdöntött, tehát ott a brit emberek, és én szerintem okkal elhitték erről az emberről, hogy mélységesen gonosz és rosszat akar.
Akkor hogy lett mégis miniszterelnök?
Hát a munkáspárt az egy súlyos válságban került. Hát a munkáspárti választási, nagyarányú választási győzelem előtt 14 évig nem volt kormányon a munkáspárt. Nagyon elmozdultak baloldalra Jeremy Corbyn vezetése alatt, és belső feszültségek voltak a pártban. Keir Starmernek a politikai érdeme, ami végül a miniszterelnöki székbe emelte, az volt, hogy ezt a munkáspártot helyre rakta. És ismét választást megnyerni képes erővé tette. Kormányozni nem képesek, de választást megnyerni képesek. Miért mondom, hogy nem képesek kormányozni, meg miért gyűlölték ilyen mérhetetlen módon az angol emberek? Az egyik dolog az, hogy egyetlen ígéretét sem tartotta be, azt még hagyján, de annak ellenére, hogy baloldali, és azzal az ígérettel jött, hogy segít megoldani a megélhetési válságot, ami Angliában már több mint 10 éve van, ezt is néha nehéz elmagyarázni itthon Magyarországon, hogy az angolok rosszul élnek, de az angolok rosszul élnek önmagukhoz képest, és már 10 éve folyamatosan élnek rosszul az angolok, és egyre rosszabbul, és egyre rosszabbul. Fokozatosan, de 10 év alatt felhalmozódik egy düh ezzel kapcsolatban, tehetetlen düh. Kérte Starmertől azt várták, hogy legalább ezt baloldaliként az egyszerű angol emberek számára ezen a helyzeten valamit segíteni fog. Ehhez képest azzal kezdte, hogy elvette a támogatást a nyugdíjasoktól. Igaz, hogy később vissza kellett adnia, de mindenki arra emlékszik, hogy elvette a támogatást a nyugdíjasoktól, meg megemelte mindenkinek az adóját. Hát ez volt az a pont, amikor kiderült mindenki számára, hogy itt nem azt a macskát kapták, amit vásároltak a zsákban. És aztán a másik kérdés pedig ugye a bűncselekmények kérdése. És ez növekszik a bűncselekmények száma Nagy-Britanniában, és ez nem mindig, de számos esetben kapcsolatban áll a tömeges migrációval is. És ez dühöt vált ki az angolokban.
Gyerekekre gyilkoltak, ugye, több
ilyen. A Henry Novák esete a leghíresebb most az elmúlt hetekből, az is elképesztő. Tehát a szik megkéseni az angolt, és az angol rendőrség, Keir Starmer rendőrsége, az oda megy, és megbilincselje az áldozatot, és hagyja elvérezni. És ezek után a teljes rendszer mélységesen hallgat 5 hónapon keresztül, hogy nehogy az ügyre fény derüljön, még a helyhatósági választások előtt, és még utána is a bírósági ítélet után is Keir Starmer nem volt hajlandó megszólalni. Tehát érdekes, hogy amikor le kellett mondani, akkor szegényként sírdogált a kamerák előtt, amikor Henry Novákról kell beszélni, még egyszer mondom, az áldozat, a rendőrség megbilincselt és hagyta elvérezni,
ugye,
akkor
azt
volt,
hogy
teljesen...
Ahogy a támadó azt mondta, hogy ugye rasszista a pasas. Na most ugye itt a nagy érzékenyítésből az következett, hogy akkor biztos igaza van. És a rendőrök így viselkedtek.
Ez a düknek a forrása, de azt értsük meg, hogy oda megy egy rendőr egy helyszínre, ahol valamilyen erőszakos összeszólalkodás volt, és akkor elkezd azzal foglalkozni, hogy ki a rasszista, és ki nem, és nem azt nézi meg, hogy ki van megsérülve, és mennyire. Tehát ez egy milyen abszurd helyzet már. De igen, és amikor emiatt düh keletkezik az angolokban, tiltakoznak, akár erőszakosan is tiltakoznak, akkor Keir Starmernek erre az a reakciója, hogy rasszisták meg fasiszták vagytok. Tehát nem volt képes feldolgozni azt sem, hogy a helyzet tarthatatlan, és az angol emberek egyébként nem rasszisták, tőle lehetne neonzöld is az ember bőrének a színe, csak szeretne naplemente után is biztonságba kimenni az utcákon. Nem azt akarja, hogy félnie kelljen a saját rendőreitől. Ezt nem értette meg Keir Starmer, vagy hogyha azoknak van igazuk, akik tényleg egy mélységesen gonosz embernek tartották Keir Starmert, akkor megértette, és az volt a szándék, hogy megtörje a brit társadalmat, megtörje az angolokat, a skótokat, a velszieket, meg az íreket. Tehát kiemelkedett mindenképpen a rossz miniszterelnökök sorából, de az is tény, hogy ő most a 7. vagy 8. a rossz, vagy nem hatékony miniszterelnök ők sorában. Hát nem a munkáspárt, vagy nem az angol baloldal hozta létre ezt a válságot, ők elmélyítették ezt a válságot, de a válságot a brit konzervatívok hozták létre 14 év kormányzása alatt. Tehát ő alattuk szabadult el a tömeges bevándorlás, ő alattuk indult meg ez a megélhetési válság, akik úgy hívják, hogy cost of living crisis, legalább 10 éve fent van, amiről beszéltem, hogy évről évre rosszabbul él az angol, mint egy évvel korábban. Tehát ebben ők is benne vannak, és ennek következményeként, miután mind a két nagy párt lejáratta saját magát, azt látjuk, hogy a brit politikai rendszer teljesen fragmentálódik. Jelen pillanatban a legnagyobb népszerűséggel bíró párt a közvéleménykutatások szerint az a Reform UK, de az az igazság, hogy ők egy populista jobboldali párt. De az az igazság, hogy ők is csak 30%-on állnak. Tehát 30%-kal vezetnek nagyon. Képzeljük el, hogy a többi párt egyébként akkor milyen számokat tud produkálni. Történelmi alacsony szinten van a munkáspárt és a konzervatívok támogatása is. A második helyen egyébként 18% környéki eredménnyel a zöldek vannak. Most ne abból induljunk ki, hogy milyenek a zöldek még Németországban sem. Pedig talán tudjuk, hogy eléggé radikálisan baloldali párt Németországban a zöldek. Angliában sokkal inkább balra vannak még a kontinentális zöldektől is. Hát az egy nagyon durván populista, nagyon durván posztmodern, nagyon durván trockista párt a brit zöldek. Ők vannak 18%-on.
Na most hogyan tovább? Hogy lesz ebből megoldás? Mert ugye többen felvetették azt, hogy Keir Starmernek a sikere az nem is az ő sikere volt, hanem a másik, az elődje elutasítottsága repítette a miniszterelnöki székbe.
Így van, tehát Keir Starmer azután érkezett meg a miniszterelnöki székbe, hogy több olyan kollégája volt, konzervatív kollégája, konzervatív párban, amik egész egyszerűen rosszul kormányzott. Boris Johnson volt talán az utolsó, akinek valamilyen fajta kormányzati teljesítménye lehetett, de utána Liz Truss, Rishi Sunak egész egyszerűen nem tudták kezelni a britek problémáit. Nem tudták megfékezni a tömeges bevándorlást, pedig beszéltek róla, hogy meg kéne, meg látták, hogy ez baj, és nem tudtak semmit kezdeni a gazdaság teljesítő képességével. Zárójelben ebben nagyon vastagon benne van az, hogy egész Európában óriási baj van a gazdaság versenyképességével. Itt 17 év alatt az európai GDP a világ részesedésének az arányában nagyon elveszítette a felét. Tehát óriási válság van Európában. 17 évvel ezelőtt kétszer annyit járultunk hozzá a világ gazdasági teljesítményéhez, mi Európai Unió, mint most. És ebben az óriási bajban melléktermékként vagy mellékhatásként az érinti Angliát és Nagy-Britanniát is, függetlenül attól, hogy ők nem tagjai az Európai Uniónak, mint hogy én itt az összes többi európai országot, amelyik nem tagja az Uniónak, mint egy káros mellékhatásként. Ez benne van, de az is kétségtelen tény, hogy nem hajlandóak korrigálni, és hogyha valakinek lenne beleszólása itt abba, hogy milyen irányba menjen a kontinens, akkor azért az London lenne még az unión kívülről is. De ugyanezt a problémát egyébként, amit Angliában látunk, ezt láthatjuk Németországban és Franciaországban is. Ugyanaz a fragmentáció történik Németországban és Franciaországban, mint Nagy-Britanniában. Németországban is, most már azt kell mondani, hogy nagyon vezet az AfD, de mennyivel? 30%-kal.
Érdekes, hogy a számok is azonosak.
Ugye? Majdnem. Tehát nyilván ez mérésről mérésre változik, 29-30-31, de így ebben a sávban mozognak. Azt is látjuk, hogy Franciaország 3 éve kormányozhatatlan tulajdonképpen, tehát ott nincs, nem lehet kialakítani egy parlamenti többséget semmi mögött, ami bármit is megoldana, vagy egyáltalán megpróbálnak kezelni. Egész Európában az látszik, mint Nagy-Britanniában, hogy képtelenek kezelni a valós problémákat. Azt viszont nagyon tudják, hogy a dogmáik mellett kitartsanak. Tehát ez a zöld ideológia, meg az ukrajnai háború, azt maximálisan tudja tartani mindenki. És egyébként semmi nem fog változni Starmer távozásával ebben a két dologban, mert aki érkezik a helyére, Manchester korábbi főpolgármestere, Andy Burnham, az tulajdonképpen nem teljesen klónja Keir Starmernek, de balra van Keir Starmertől.
Köszönöm szépen, Koskovics Zoltánt, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzőjét hallották.
Köszönöm szépen.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Kiderült, hogy milyen módon kívánja eltávolítani a kormány, azaz a parlament az államfőt. Több vita előzte ezt meg, több elemzés látott napvilágot, hogy milyen módon, hogyan lehetne. Aztán Talán meglepő módon mondható ez, egy nagyon egyszerű mondat lett ennek a jogi vitának, vagy közéleti vitának a vége. Hak Péter, jogtudós professzor emeritus a vonalban, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ugye a mondat úgy szól, hogy a törvény hatályba lépésével az államfő megbízatása megszűnik. Ez egy gordiuszi csomó, amit ezzel át lehetett vágni, vagy milyen következménye is van ennek, és mit lehet ebből levonni, milyen tanulságot?
Hát szerintem inkább ez egy közjogi atombomba, amely az eredetileg célzott ellenfélen kívül nagyon sok mindent elpusztít. Gyakorlatilag, ha ez elfogadja az országgyűlés ezt a szabályt, akkor megszűnnek a független, a kormánytól független intézményi pozíciók, hiszen bármely kormánytól független pozíció betöltőjét ugyanilyen módon bármikor a kétharmad le tudja váltani. Ugye azért ne felejtsük el, hogy a mi választási rendszerünk következtében a kétharmad mögött jelen pillanatban a választók 53%-ának akarata van, és ugye ez a jövőben is megtörténhet, hogy változik a kétharmados szabályunk. Ugye az elmozdíthatatlansága bizonyos szereplőknek, bíróknak, alkotmánybíróknak, köztársasági elnöknek, a jogállamiság egyik alappillérét jelentik, és egyúttal a fékek is ellensúlyok rendszerébe is meghatározóak. Ugye, ha ez a döntés átmegy, akkor a parlamenti többséget senki és semmi nem tudja megfékezni, mert hogyha meg akarná fékezni, akarná élni azokkal a jogakkal, amiért egyáltalán ezt az intézményt létrehozták, akkor a kétharmados többség a 19., 20. vagy 25. alkotmánymódosításba vagy alaptörvénymódosításba ugyanezt a passzust átmásolva bármilyen pozíció betöltőjét elmozdíthatja, ha még szabad egy mondatot, elnézést. Ugye most a tervezet szerint megválasztják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal elnökét, aki 5 évre független szereplőként lesz megválasztva, de az ő esetére is igaz, hogyha valamiért a kormány többség nem elégedett a munkájával, akkor bármikor egy ilyen alkotmányos bombával szét tudja rombolni az ő munkáját, le tudja váltani, csak annyit kell tenni, hogy beírják az alaptörvény záró rendelkezésébe, egy következő alaptörvény módosítás záró rendelkezésébe, hogy az ő megbízatása a hatályba lépéssel megszűnik.
De most ugye, akik emellett érvelnek, nevezetesen az alkotmányos tisztségeket betöltők eltávolítása mellett, például Bárándi Péter volt igazságügyi miniszter is, legutóbbi mondata úgy hangzott, legalábbis egy interjúban, hogy a forradalom az nem elegáns dolog. A kérdés az, hogy ami itt történt, forradalom, vagy valami másról van szó, mert hisz első látásra, ráadásul a hatályban lévő alaptörvény alapján zajlottak a választások, annak alapján az előző kormány átadta a kormányrudat a megválasztottnak, ők az alaptörvényre tettek esküt, szóval voltak éppen az egész legitimációnak az alapja a jelenlegi alaptörvény. Akkor hogy értelmezhető most ez a helyzet?
Ez pontosan így van, ahogy a kérdésében megfogalmazta, hogy valójában nem történt forradalom, tehát attól, hogy egy választási eredményre utólag, vagy egy választási folyamatra utólag ráfogjuk, hogy ez forradalom volt, attól ez még nem volt forradalom. A forradalom az mindig az alkotmányos kereteken kívül van. Ugye ráadásul a választáson győztes párt nem csak annyit mondott, hogy rendszerváltást, forradalmat akar, hanem azt is, hogy a jogállam helyreállítását célozzon. Most, ami most történik, az a kétségtelenül meggyengült, de létező jogállam tulajdonképpen teljes felszámolása, a parlamentáris demokrácia radikális meggyengítése és az alkotmányos fékek és ellensúlyok rendszerének felszámolása. Ugye az előző beszélgetésben szó volt arról, hogy Európában, a parlamentáris demokráciákban milyen problémák vannak. Ha látjuk, Franciaország praktikusan kormányozhatatlan, csak azért működik, mert elnöki rendszer van. Most azok a lépések, amik most történnek, úgy tűnnek nekem, mintha egy ilyen elnöki rendszer megalapozását szolgálnák, hogy a miniszterelnöki pozíció meggyengítését múlt héten döntött el az országgyűlés a pozíció betöltésének 8 éves korlátjával. Most a parlamenti képviselői mandátumokat is meg akarják gyengíteni. Az elnököt a parlamenti többség alá rendelik, hogy a következő lépés valószínűleg a közvetlen elnök választás lesz, és akkor lesz egy olyan rendszerünk, ahol a fékek és ellensúlyok nem léteznek, az egyetlen erős közjogi pozíció az elnök intézménye. Én nem vagyok benne biztos, hogy a Tisza szavazók mindezt akarják hosszú távon, és egy ilyen forradalmat képeznek el. Ugye Bárándi ügyvéd úr, akit én nagyon tisztelek, forradalmi hasonlata azért is veszélyes, mert ugye többen hivatkoznak a jakobinus diktatúrára, ahol a forradalom ugye nem állt meg az első pontoknál, hanem praktikusan felszámolta önmagát, és ugye a jogállam az pontosan arra szolgál, hogy az ilyen típusú folyamatokat a jog uralmával meg lehessen akadályozni, vagy korlátok között lehessen tartani.
Ugye a forradalom felfalja a saját gyermekeit, hangzott így ez a közkeletű mondat. Amit felvetett itt, hogy esetlegesen az elnöki rendszer van kilátásban, ez mit is jelentene Magyarország számára? Mert hogy eddig ugye egy kancellári típusú kormányformát szoktunk meg, ennek alapján zajlott a közjogi gondolkodás. Ennek mi lenne az értelme, mi lenne a jelentősége? Nyilván ez is személyre szabott jogalkotás, hogy akár a jelenlegi miniszterelnök lenne aztán az államfő?
Hát nagyon úgy tűnik, mintha ebbe az irányba mennének a dolgok, hiszen ugye a bíróságok meggyengítése is megtörténik, ugye az az önigazgató modell, amit most, vagy abban a formában az önigazgató modell. Halló?
Igen, itt vagyok, mi halljuk.
Igen. Bocsánat, tehát abban a formában, ahogy az önigazgató modellt most be akarják a bíróságoknál vezetni, a bíróságokat is meggyengíti, a parlamentet meggyengíti, hiszen nem a legjobb politikusok lesznek a parlamentben, ha elfogadják ezt a 12 vagy esetleg 8 éves korlátszabályt, hanem olyanok lesznek, akiknél sokkal jobbak vannak, csak nem megválaszthatók. Ugye itt nem csak a jelenleg parlamentben ülő ellenzék egy részét zárják ki, a korábbi ellenzéket is, ugye Konhalmi Ágnes nyilatkozott, hogy ő is ki van zárva, Hatházi Ákos sem választható ezen szabály alapján újra. Ugye én is már eltöltöttem 12 évet, tehát engem is kizár, mert mintha akarnék visszakerülni, de elég sok szereplőt kizár abból a lehetőségből, hogy választható legyen országgyűlési képviselőnek, ami azt eredményezi, hogy a leendő országgyűlésben nem a nép által leginkább kívánt vagy legalkalmasabb szereplők lesznek, hanem az, aki még nem volt 12 évig képviselő. Ugye nem véletlen, hogy Európában, sőt ugye a civilizált világban sehol nincs ilyen szabály, hogy a képviselői mandátumot 12. Vannak országok, ahol létezik ilyen, de nem az európai jogi kultúrában. Tehát, és ugye azt is megígérték, hogy egy ugye népi alkotmányozási folyamat indul, azt látjuk 1989 óta népszerű a közvetlen elnök választási gondolat. Legutóbb, amikor Sólyog Tamás megválasztása volt, akkor ugye a demokratikus koalíció azért nem vett részt ebbe a folyamatban, mert ők a közvetlen választást szerették volna. Én szeretném jelezni, hogy a közvetlen választás nem oldja meg azt a problémát, amit sokan várnak, hogy az így megválasztott elnök a nép egységét fogja képviselni. Az így megválasztott elnök az ő választóit és azt a politikai tábort fogja képviselni, amelynek a bizalmából elnöké, és amelynek támogatásával, anyagi támogatásával, kampánytámogatásával elnöké választják. Hát látjuk, hogy azért az Egyesült Államokban a demokrata szavazók nem tartják szívük szerint való elnöknek Trump elnököt, vagy akár Franciaországban, ahol ugye Emmanuel Macront a választók több mint 80%-a nem tartja alkalmasnak az elnöki pozícióra. Köszönöm. De mégis hatalma van.
Köszönöm szépen, Hag Péter jogtudóst, professzor emerituszt hallották az elmúlt percekben.
Jó
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter megérkezett kedden az Egyesült Arab Emírségekbe, ahol a Perzsa-öböl menti amerikai szövetségesekkel egyeztet az Egyesült Államok és Irán között formálódó megállapodásról. A stúdióban pedig Novák Attila, közel-kelet szakértő egyetemi tanár. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mit is jelent ez a fordulat? Lesz-e megnyugvás?
Hát ugye itt az Egyesült Államokban novemberben ilyen félidős választások lesznek a kongresszusban, a szenátusban, ez jelentősen motiválja a mostani lépéseket. Trump elnök nem akar semmilyen időzített bombát hagyni, amely mondjuk az ő esélyeit, vagy a pártjának az esélyeit csökkentenek, és hát ne feledjük el, hogy a republikánus párton belül is van egy erőteljes mozgolódás a háború ellen, tehát hogy itt a saját pártján belül is sokan szembefordultak vele, vagy nem annyira népszerű ez a háború. Látszik, hogy Iránnal nem tudtak mit kezdeni, és hát itt a fő szempont, a gazdasági szempont, hogy az olajárak ne szabaduljanak el, ugye a Hormuzi szoroson keresztül jön a olajgáz egy jelentős része, 20%-ot mondanak, de valahogy le kell ezt az egész helyzetet csendesíteni, az árakat alacsonyan tartani, hogy a saját pozícióját megőrizhesse. Szerintem ez az, ami Trump elnököt most motiválja.
A mi szempontunkból mit jelenthet olajárakra nézve?
Hát lehet, hogy a benzinár az nem fog tovább emelkedni, tehát hogy évvégéig szerintem nem. Aztán, hogyha egy újabb háború kitör, vagy felújul a háború, vagy kiújul a háború, erre minden esély megvan, mert a szereplők azok változatlanok, akkor természetesen beindulhat újból egy újabb spirál. Az már egy következő lépés lesz, hogy Trump elnök, szerintem nyilván azzal is próbál valamit kezdeni.
Most ugye a helyzet különleges, mert győzni nem sikerült, ugyanakkor egy 300 milliárd dolláros iráni újjáépítési alapot hoznának létre. Ez viszont egy gesztus a befektetőknek. Lehet, hogy ez is politika, vagy éppen, mert hogyha azt nézzük, hogy Iránt bekapcsolnák a világpiaci vérkeringésbe, eltörölvén azokat a szankciókat, amelyekkel eddig sújtották, akkor még kifejezetten jól is járhat. Nyilván az áldozatok, minden tisztelet az áldozatok, és természetesen vannak veszteségek, de hosszú távon Irán ezzel nyerhetne.
Hát Irán abszolút nyert, ugye ezzel az egész Hormuzi szorosnak az elaknásításával, meg zárlat alá helyezésével szerintem megfogta az amerikaiakat. Szóval hiába volt amerikai és izraeli légifölény, hiába támadtak katonai létesítményeket, tulajdonképpen a végén már ilyen más létesítményeket is igazából sikerült megfogni az Egyesült Államokat ezzel az egésszel, mert azt pontosan tudták, hogy a világgazdasági változásokra az amerikai adminisztráció, Trump elnök érzékeny. És most úgy látszik, hogy ugye Izraelt kikapcsolták, és az nagyon fontos, hogy a libanoni izraeli konfliktus, tehát a Hezbollah és az izraeli hadsereg közti konfliktusnak belefoglalták, többen volt az a 14 pontos ilyen egyetértési megállapodás, ami a múlt héten hoztak nyilvánosan, az első pontja már tartalmazza, tehát igazából Irán nagyon sikeresen kiterjesztette a saját proxiainak a védelmét ebben az egész helyzetben, és hát a Trump elnök, hogy Izrael legfontosabb támogató, meg kikapcsolta, tehát hogy gyakorlatilag az izraeliek nem vettek részt ezekben a tárgyalásokban, és nem ők alkották ki ezeket a részleteket, úgyhogy itt már pedig most ez a szempont, hogy meg látszik, hogy Trump elnök mindenképpen meg akar állapodni.
Ebben a kérdésben Izrael egyedül maradt, mert ugye nagyon kemény szóváltás is volt, nevezetesen hát Trump ugye üzent, hogy amikor libanoni, ott a Hezbollah vonalakat támadták, akkor hogy mit teszel, te őrült, ugye így Netanyahu-nak a nyilvánosság.
Hát igen, előtt. Bár én ezeket azért nem venném annyira, hogy is mondjam, komolyan, mert ez a Trump elnök egy ilyen szangvinikus természetű valaki, tehát ő mondott már sok mindent, meg annak az ellenkezőjét is ő mondta, ez egy ilyen ideglens feszültség, de hát ugye közben Washingtonban meg zajlanak az izraeli és a libanai kormány közti tárgyalások, amelyiként egy pozitív fejlemény a ugye ahhoz képest, amilyen állapotok voltak az elmúlt évtizedekben, és ugye van arról szó, hogy kialakítanak, ugye az izraeli hadseregben van Dél-Libanonban, a Hezbollah támadta Észak-Izraelt, válaszul az izraeli hadsereg támadta a Hezbollahot, egyébként beiruti célpontokat is. Ez az, ami fölböztette Trump elnököt, de próbálnak valami olyan megállapodást, vagy olyan megállapodásra jutni, hogy bizonyos helyeken Dél-Libanonból kivonuljon az izraeli hadsereg, és a dél-libanoni hadsereg oda bevonuljon. Csak ugye a probléma az, ugye volt már ilyen korábban is,
hogy itt a Hezbollah azért az egy állam, az államban hadsereg, a hadsereg, vagy átvették a hatalmat, és lövöldöztek továbbra is Észak-Izraelbe, szólt is azért ott az északi városokban, településeken az elmúlt hetekben nagy nyugtalanság volt. Tehát, hogy ez probléma, ez az irányok meg viszont megmondták, hogy ezt meg kell foglalni, és Izrael ne támadja a Libanont, ne támadja a Hezbollahot. Netanyahu azt mondta, hogy izraeli miniszterelnök, hogy ezt ő nem tudja végrehajtani. Folyik most ennek a helyzetnek a formálódása.
Vagy azt mondják, hogy Marco Rubio, hogy kemény tárgyaló partner, milyen következményekre számít ön? Egy szűk percünk van.
Szerintem egyszerűen főleg a dúsított urán, amiből nem sikerült, ugye maradt Iránban több helyen, aztán ezeket a helyeket, legalábbis a külső helyszíneket az izraeli hadsereg és az amerikai is támadták. Lehet, hogy próbál ennek valamiféle megnyugtató elrendezését nyújtani, hiszen az izraeli fél ezen, hát föl volt háborodva, hogy itt ezt azt mondják, hogy majd 60 nap, ugye 60 nap alatt kell ezt elrendezni. Tehát nyilván ebből a szempontból lesz valamiféle szerintem pozitív része. Az gazdasági dolgok szerintem maradnak, tehát hogy ez ragaszkodni fognak az irániak ezekhez a feltételek, és az amerikaiaknak meg érdekük, hogy ez így fennmaradjon.
Köszönöm szépen, Novák Attilát, Közel-Kelet szakértőt, egyetemi tanárt hallották.
Én köszönöm szépen.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás goudás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra van, 2026. június 24-én szerdán. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukell Tamás. Hallgassuk meg együtt a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
A visegrádi csoport ismét erős lehet Európában, vélekedtek a tagországok kormányfői a gödöllői találkozón.
Átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt.
Fokozódik a hőség, az idősek és a krónikus betegek veszélyben lehetnek, mondjuk a részleteket. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy 35 évvel ezelőtt alapították újra a V4 együttműködést. Akkor felismerték, hogy sokkal több köti össze országainkat, mint ami elválasztja, sikereket pedig együtt könnyebb elérni, mint külön-külön.
A magyar kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnénk építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjenek meg az európai döntéshozatalban.
A mai egyeztetésen kiemelten foglalkoztunk az unió következő 7 éves költségvetésével. Egyetértettünk abban, hogy a kohéziós politika a közös agrárpolitika továbbra is meghatározó eszközei az európai politikának, a regionális fejlődésnek. Egyetértünk abban, hogy olyan költségetésre van szükség, amely támogatja a növekedést, a beruházásokat és az infrastruktúra fejlesztést, a versenyképességet. Volt szerencsém átadni a miniszterelnök uraknak egy anyagot, egy tervet, egy Varsó, Prága, Pozsony, Budapest gyorsvasút tervét, és arra kértem őket, hogy lehetőség szerint vizsgálják meg, és a szlovák V4-es elnökség alatt, ha van lehetőség, térjünk rá vissza, és próbáljunk ebben megállapodni, és erre uniós forrást is, plusz uniós forrást találni, hogy valóban kézzelfogható eredményeket tudjunk felmutatni a polgárainknak.
A V4 partnerországok kormányfői is arról beszéltek, hogy újból erősödhet az együttműködés és vele az országok. Andrej Babiš cseh miniszterelnök úgy fogalmazott, ismételten egy csónakban evezünk, országaink és régióink érdekeiért fogunk küzdeni. Robert Fico szlovák kormányfő azt mondta, a versenyképesség erősítése a visegrádi együttműködés július 1-jével induló szlovák elnökségének egyik fő célja. Donald Tusk lengyel miniszterelnök pedig megköszönte Magyar Péternek, hogy megerősítette a V4-ek jövőbe vetett hitét.
A nyilatkozatok alapján a visegrádi négyek célja a regionális együttműködés újjáélesztése, nem pedig egy az Európai Unióval szemben álló alternatív szövetség létrehozása, mondta Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője.
A szakértő a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, bár az elmúlt években jelentősen meggyengült a V4 partnerországai közötti kapcsolat, a közép-európai régió felismerte azt, hogy a saját észak-déli irányú összeköttetése legalább olyan fontos, mint a nyugat-európai országokkal való együttműködés.
Látjuk azt, hogy lesz több olyan együttműködési tér is, ami attól függetlenül is működött, hogy időközben a V4 átment talán a legsúlyosabb válságán, amióta létezik, és maga az intézményi struktúrája a V4-nek érintetlen maradt, tehát nem szűnt meg a V4. Most egyszerűen csak életet kell lehelni azokba a háttérszervezetekbe, amik működtették eddig is, és mekkora szerencsénk van, hogy pont most Magyarország adja a soros elnökségét a V4-nek, hiszen itt egyfajta felütése is van ebbe a történetbe. Magyarország mondjuk össze tudja hívni Gödöllőn a V4-es kormányfőket, és ez alapján is látjuk azt, hogy tekintve, hogy mindenki elfogadta a meghívást, hogy van igény Lengyelország, Csehország és Szlovákia részéről is, hogy egyfajta reformot sikerüljön végrehajtani a V4-en belül.
A Politico szerint Magyarország fékezi a csatlakozási folyamatot Ukrajnával és Moldovával. Strasbourgban a demokrácia védelméről tárgyalt az Európa Tanács parlamenti közgyűlése, Brüsszelből Berek Patricia tudósított.
Magyarország késlelteti az újabb tárgyalási fejezetek megnyitását Ukrajnával és Moldovával, írja a Politico. A lapnak név nélkül nyilatkozó diplomaták arról számoltak be, hogy a két tagjelölt ország gyorsítaná a folyamatot, és miután múlt héten megnyitották az első tárgyalási fejezetcsoportot, a további 5 klaszterrel is tovább lépnének. Erről következő lépésként tegnap az uniós fővárosok levelet küldtek volna a tanácsnak és a bizottságnak. Ezt azonban Magyarország egyedüliként ellenezte. A lap emlékeztet, hogy a csúcson a magyar miniszterelnök kérésére kikerült a záró dokumentumból a hátralévő 5 klaszter mielőbbi megnyitásáról szóló utalás. Az újabb tárgyalási fejezett csoportok megnyitásához mind a 27 tagország jóváhagyása kell, ezért jövő héten újra megvitatják a kérdést. Konkrét eszközökre van szükség a választások és a polgári tér védelméhez, valamint a független média támogatásához, jelentette ki az Európa Tanács főtitkára. Alain Berset bemutatta stratégiai indítványát, új demokratikus megállapodás Európában az átalakulás korában címmel. A strasbourgi székhelyű 46 tagú testület parlamenti közgyűlése tárgyalt a magyarországi jogállamiság újjáépítéséről is. Hajdú Márton, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke az MTI-nek úgy nyilatkozott, Magyarország már nem probléma forrásként, hanem a demokratikus helyreállítás egyik úttörőjeként jelenik meg az európai színtéren.
Benyújtották az ügynek akták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, közölte a miniszterelnök ma reggel a Facebook oldalán.
Magyar Péter úgy fogalmazott, vállaltuk, megcsináljuk. Évtizedes adósságot törlesztünk ezzel.
Több fontos törvényt is elfogadott tegnapi ülésén az országgyűlés.
A képviselők megszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást. Emellett több jogszabályt módosítottak az Európai Uniós források hazahozatala érdekében.
Átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A törvényjavaslat kihirdetése után megszűnik többi között a Duna Média szolgáltató és az MTV a vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki.
Az intézményi átalakulást felügyelő Grósz Judit miniszteri biztos elmondta, a közmédiában sem a kultúráért felelős miniszter, sem ő nem fog beleszólni. A következő ideiglenes időszak célja az lesz, hogy elkészüljön egy audit arról, hol tart szakmailag, pénzügyileg a közmédia.
6 embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forintos támogatások miatt. A 24.hu azt írta, köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert.
A Fidesz szerint a történtek azt bizonyítják, hogy a Tisza a politikai ellenfeleinek kiiktatására használja az államot. Úgy fogalmaznak, a választások után a Tisza párt irányítás alá vonta a rendőrséget és az ügyészséget. Hangsúlyozzák, az NKA pályázatai nyilvánosak voltak, azoknak mintegy 1100 nyertese volt, és minden olyan szervezet jogosult volt kérelmet benyújtani, amely kulturális programot valósított meg.
Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt kisebb értékű csomagok után.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvívője a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy az intézkedés a vásárlókat technikai szempontból nem érinti. Lincmájer Szilvia hangsúlyozta, a jövő héttől érvényes változás a logisztikai cégek, vámügynökök számára jelent feladatot, azonban az árakra már most is hatással lehet.
Dömping mennyiségben rengeteg csomag jön hozzánk is, tavaly 204 millió ilyen kis csomag érkezett Magyarországra, és nekünk is voltak ellenőrzéseink. Egy nap a kiemelt napokon 3-500 csomagot vizsgált át a NAV, és ezek általában 40-60%-ában talált valamilyen fogyasztóvédelmi, illetve jellemzően hamisított terméket ezekben a csomagokban. Tehát itt a fogyasztóvédelem, a kereskedők védelme, emiatt fontos valamilyen változást bevezetni ebben, és ez az első lépés.
Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban.
A hatóságok szerint a tartós extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy mindenki fogyasszon elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerülje a tűzőnapot és fokozottan figyeljen másokra is. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a hőségriadó kezdete óta csaknem 100 alkalommal kellett segítséget nyújtani egyedül élő idős embereknek.
Már lehet jelentkezni Budapest első utcazene fesztiváljára, a Budapest Play-re. Idén július 30-ától 6 napon keresztül a főváros 10 kiemelt pontján mutatkozhatnak be az ország legjobb utcazenészei.
A fesztivál ideje alatt a közönségszavazás mellett szakmai zsűri is értékeli a fellépőket. A fődíj egy Sziget Fesztiválon való fellépés. Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt, régóta hiányzott már a fővárosból egy ilyen rendezvény, és az is, hogy az utcazene szerves része legyen a város életének.
Én nagyon örülök annak, hogy összeállt egy olyan szakmai civil kezdeményezés, amelyben partnerekre lehetünk ennek a célnak a megvalósítása érdekében, és megtaláljuk az új Ed Sheeran-t, aki szintén ugye utcazenészből küzdötte föl magát világsztárrá. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg tehetséges, de egyenlőre a tehetségét másoknak megmutatni nem akaró fiatal vagy kevésbé fiatal fog jelentkezni erre a felhívásra, és remélem, hogy Budapest tele lesz élettel, és a város és a zene is mindenkié lesz legalább ezen a néhány napon.
Nosztalgia járatokkal is lehet ma utazni a Fogaskerekűn.
A Budai hegyek különleges járműve éppen 152 évvel ezelőtt, 1874. június 24-én indult el először a Városmajorból. Ebből az alkalomból forgalomba áll a bécsi gyártmányú, zöld színű pótkocsi. A nosztalgia vonat a tervek szerint 4-szer fordul meg a Városmajor és a Széchenyi hegy között.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint több autó ütközött az M7-esen Budapest felé a Török-Bálinti szakaszon, 3-4 kilométeres a torlódás.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a harmadik kerületben a Huszti úton a Szőlőkert utca közelében, illetve tart még a helyszínen és Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Lámpás utcánál. Itt torlódása és sávlezárása is számítani kell. Siling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, este 19-29 fok valószínű.
Ez volt a Krónika 8 órakor, híreket legközelebb 8:30-kor hallhatnak, negyed órás krónikával pedig 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Ceglédi Edit és a szerkesztő Király Erzsébet.
Nemzeti Sport Krónika.
Hatodik világbajnokságán is gólt szerzett Cristiano Ronaldo. Újabb válogatott játékost igazolt az Újpest labdarúgó csapata. Jó reggelt kívánok, Mudica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Cristiano Ronaldo duplázott, Portugália pedig magabiztosan 5-0-ra legyőzte Üzbegisztánt. A labdarúgó világbajnokság K csoportjában Houstonban. Az ötszörös aranylabdás Ronaldo tehát 2 góllal járult hozzá sikerhez, és ezzel ő lett az első játékos, aki 6 világbajnokságon is gólt szerzett. Most a 41 éves klasszist hallják.
Nagyon boldog vagyok a rekord miatt, de ami még fontosabb, az a győzelem, amit a csapat ért el. Keményen dolgoztunk, és sikerült is javulnunk az első mérkőzéshez képest. Néha előbb szenvedni kell, hogy aztán később valami jó jöhessen, és velünk pontosan ez történt. A lényeg, hogy magabiztosan nyertünk, és így jó eséllyel teljesítjük az első célunkat, a csoportból való továbbjutást.
A portugálok az első meccsen 1-1-es döntetlent játszottak a Kongói Demokratikus Köztársasággal. Tegnap viszont tehát 5-0-ra legyőzték Üzbegisztánt. Most következzen a portugálok spanyol szövetségi kapitánya Roberto Martínez, aki természetesen Ronaldót is méltatta a mérkőzést követően.
Messi és Ronaldo is történelmet írt, mindketten hozzájárultak a labdarúgás fejlődéséhez. És szükségük van a rivalizálásra ahhoz, hogy ők egyénileg egyre tovább fejlődjenek. Ami a mi kapitányunkat, Ronaldót illeti, ő egy példakép. A 6. világbajnokságán szerepel, kiváló képességekkel rendelkezik. Keményen dolgozik nap mint nap, minden edzésen példás a hozzáállása, mint ahogy az öltözőben is. Megérdemelten lett a mérkőzés embere, készen áll a folytatásra. Mindemellett egy alázatos ember, ettől ennyire egyedi.
Most pedig hallgassuk meg a vesztes üzbék csapat szövetségi kapitányát, az aranylabdás védőt, Fábio Cannavárót.
Sajnálom a játékosokat, mert túl sokat dolgoznak, de persze a különbség a két csapat között jelentős volt. Amikor gólt kapsz az első 10 percben, az mindig megnehezíti a dolgokat. De a célunk az volt, hogy itt legyünk, hogy tapasztalatot szerezzünk, hogy próbáljunk jó dolgokat csinálni. Boldog vagyok, mert láttam a játékosaimon, hogy próbálkoznak. Szóval ez számomra nagyon fontos, mert tudom, mi van bennük legbelül, és tudom, hogy képesek megmutatni. Az első két körben Kolumbiával és Portugáliával kerültünk szembe. Ők a világ legjobb csapatai közé tartoznak. Szóval most megyünk, hogy újra felkészítsük a csapatot. Persze meg kell próbálnom megmondani a játékosaimnak, hogy ne adják fel, mert persze a mai nap 5 gólt kaptunk, ami túl sok. We considering 5 goals today
is too much. Ugyanebben a 4-esben Kolumbia 1-0-ra legyőzte a Kongói Demokratikus Köztársaságot. Magyar idő szerint ma hajnalban, a mexikai Guadalajarában, és ezzel tovább jutott a K csoportból. 6 pontos Kolumbiát a 4 pontos Portugália követi ebben a 4-esben. Az E csoportban Anglia nem bírt Gánával, a bosszani találkozó 0-0-al zárult. Ezzel a döntetlennel mindkét csapat 4 ponttal áll és közel került a továbbjutáshoz. Anglia sorozatban a negyedik nagy tornán játszott döntetlent, második csoport mérkőzésén. Ez is szóba került a Jude Bellinghammel készült meccs utáni interjúban. A Real Madrid játékosa 50. alkalommal játszott tegnap az angol válogatottban, és őt választották a meccs legjobbjának is.
Szerintem nem én érdemeltem meg ezt a díjat, hanem valamelyik gánai játékos, mert kiválóan védekeztek, de persze hálás vagyok érte. Több helyzetünk is volt, de a gól nem jött össze. Ez az angol válogatott tipikus második meccse volt. Az elsőt megnyertük, most meg megint döntetlent játszottunk. A gánaiak láthatóan az egy pontért jöttek, amivel tovább juthatnak. Ezt megvalósították, remek munkát végeztek.
Anglia-Gána tehát 0-0, most következzen az afrikai csapat szövetségkapitánya Carlos Queiroz, a portugál szakember a pontszerzés után így értékelt.
Nagyon büszke vagyok arra, hogy a játékosaink hogyan harcoltak, mennyire tudták tartani a tervet, és mindig hittek abban, hogy van esélyünk arra, hogy nyerjünk egy ilyen nagyszerű csapat ellen. Mégis csak ez egy olyan eredmény, ami egy ajándék a szurkolóknak. Pontosan az volt a cél, hogy az első fél időt úgy fejezzük be, hogy frusztrált legyen az angol csapat, úgy menjenek be az eltözőbe, hiszen tudták, hogy nincs megoldásuk arra, hogy megverjenek minket, és akkor kezdtük el kontrollálni a játékot, és akár lőhettünk volna mi is, sajnos nem sikerült, de szerintem Anglia is lőhetett volna nyilvánvalóan, úgyhogy ez egy tisztességes eredmény a döntetlen.
Az E csoport másik mérkőzésén Horvátország 1-0-ra legyőzte Panamát Torontóban, így életben tartotta a továbbjutási esélyeit. Panama viszont már nem jutott tovább a négyesből. Az aranylabdás legenda Luka Modric 200. meccsét játszotta a horvát válogatottban. A Horvátország Panama találkozóta a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovic László elemezte.
Horvátország remekül kezdte a mérkőzést, attól függetlenül az első fordulóban 4-2-es vereséget szenvedett Angliától, Panama pedig Gánától kapott ki 1-0-ra, tehát a 2-0 pontos csapat találkozóján Modric fejelt 9 méterről a kapu mellé, aki egyébként 200. alkalommal játszott a horvát együttesben, döbbenetesen nagy szám, fantasztikus futballistáról beszélünk. A horvátok ragadták magukhoz a kezdeményezést, a panamai csapat tudta azt, hogy neki mindenképpen, hogy győzni szerettek volna, legalább egy pontot szerezni, hogy versenyben maradjanak, de ehhez képest agresszíven játszottak, de igazán nem tudtak szép kombinatív játékot nyújtani. Az első félidő nem azt mondom, hogy egyenlő erők küzdelmét hozta, mert Horvátország jobban játszott, de nem tudta föltenni az íre a pontot, ezért a szünetben cserélt is Horvátország, Musa helyett Budimir került a pályára. Osasuna támadója nem is vált sokat avval, hogy igazán bemutatkozzon a horvát válogatottba. Az 54. percben Stanis is adott be jobb oldalról, a védők lemaradtak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy úgy adta be a labdát, hogy a alapvonaltól a kapus előtt visszafele csavarodott az ötös felé, a kapus nem tudott kivetődni rá, a hosszú oldalon pedig érkezett Budimir, és a védők előtt eljövő labdát kb. 5 méterről helyezte az üres kapuba. Rendkívül fontos gól, vezet Horvátország. Az 57. percben még a sokból nem jött ki Panama, és óriási zicsere volt a horvátoknak 3 perccel a gól után. A saját térfelől Modric indította Marko Pašalićot, aki át akarta emelni Mosquerán a labdát, de visszapattant hozzá, majd 5 méterről a léc fölé emelt. Telt múlt az idő, a horvátok szerették volna lezárni a meccset, a panamaiak egyre kíjebb merészkedtek, nagyon keményen játszottak, benne volt minden ütközésben az, hogy sárgalapot lehet kapni, vagy akár a kiállítás sorsára is juthatnak. Próbálkoztak ők is cserével, Fajardot Londono váltotta, aztán már eljutottunk a mérkőzés végére, amikor egy panamai szabadrugás volt 25 méterről, de Murillo a kapu fölé lőtt, nem tudott már újabb helyzetet kialakítani Panama, és a mérkőzés egészét látva Horvátország megérdemelten nyert, csatlakozott a 3 pontos csapatokhoz, Panama pedig már bármit csinál, nem tud tovább jutni a csoportból.
Vukovic Lászlót hallották. Magyar idő szerint ma este megkezdődik a csoportkör utolsó fordulója a labdarúgó világbajnokságon. A B csoportban 21 órától Svájc-Kanada és Bosznia-Hercegovina Katár mérkőzéseket rendeznek. Évféltől a C csoportban Brazília Skóciával, míg Marokkó Haitival csap össze. Az A csoport zárófordulójának 2 mérkőzése a Csehország-Mexikó és a Dél-Afrika-Dél-Korea találkozó pedig hajnali 3 órakor kezdődik majd.
Nemzeti Sport Krónika.
Továbbra is labdarúgás, túlbő a Ferencváros kerete, ezért várhatóan lesznek még távozók a nyáron. Erről beszélt az M1-nek adott interjújában az új vezetőedző Borbély Balázs. Az FTC tegnap utazott el egy 10 napos ausztriai edzőtáborba. Borbély Balázzsal az elutazás előtt Andrássy Gyula beszélgetett.
Tudtam, hogy mit és hogy akarunk csinálni. Nyilván túl vagyunk a felkészülés, nyári felkészülésnek az első szakaszán, főleg a fizikális felkészítésen volt a hangsúly, amit ugye lezártunk egy barátságos mérkőzésre. Hál' Istennek mindenki túlélte, nem történt semmilyen sérülés az első 2 hét után, úgyhogy ez nagyon pozitív dolog. Megkezdjük az edzőtábort, ami azt jelenti, hogy elkezdjük a felkészülésnek a második szakaszát, amiben sokkal több taktikai elemet fogunk majd gyakorolni. Az egyik célom az, hogy egy olyan környezetet teremtsünk, vagy alakítsunk ki, ahol szívesen járnak a játékosok, és szívesen is jól érzik magukat, és tényleg nem akarnak innen hazamenni, hanem tényleg jól érzik itt magukat. Ha ilyen a visszajelzés, akkor ez úgy néz ki, hogy jól alakul, de nyilván van hova még fejlődni, meg van még mit csiszolni ezen a dolgon is.
És milyen ez az élmény a vezetőedzői oldalról?
Abszolút pozitív, mert tényleg én is úgy érzem, hogy jól érzik magukat a játékosok. Beleálltak a munkába, senki nem panaszkodik, senki nem keres kifogásokat, hanem tesszük a dolgunkat, és én remélem, hogy a megfelelő tudatos munka az eredményhez vezet.
Vannak érkező távozók, hosszabbítók, már többet is bejelentett a Ferencváros hivatalosan is. Mekkora átalakulással számol, és ami talán engem jobban érdekelne, hogy tekintve a Hajnal Tamással ápolt jó viszony által, a sportigazgatóra mennyiben egyeztet a keretátalakításban, mekkora szabad kezet kap ebben?
Hát az abszolút közös döntések, mindent megbeszélünk. Én úgy gondolom, hogy főleg ez a nyári átigazolási időszak, ez általában intenzív. Én úgy gondolom, hogy egyelőre még mindig sokan vagyunk, úgyhogy redukálni fog kelleni majd a keretet. De mondom, hogy ahogy említettem a válasz elején, hogy mindent egyezteszünk, mindenről beszélünk, és általában ezek közös döntések.
Győrből egyébként volt már ajánlása? Játékos téren?
Jaj, nem.
2 hét múlva kezdődik ugye a első tétmérkőzés is. Vojvodina az ellenfél. Nem megoldhatatlan feladat, nem is kell sokat utazni. Hogyan látja ezt a párharcot?
Szerintem a lehető legnehezebb ellenfelet kaptuk a hadcsapatból, de igazából semmit nem változtat az a tényen, hogy mi erre legjobban fel szeretnénk készülni, és tovább szeretnénk jutni. Mondom, elérkeztünk a felkészülés másik szakaszába, az edzőtáborba tényleg rengeteget fogunk dolgozni a taktikai elemeken, és miután hazaérünk, már csak a Vojvodinára fogunk készülni.
Borbély Balázst, a Ferencváros vezetőedzőjét hallották. Szappanos Péter után újabb válogatott játékost igazolt az Újpest labdarúgó csapata. A fővárosi együttes tegnap este jelentette be Margáv Ákos megszerzését. A 20 éves középső védő a Puskás Akadémiától érkezett. Fiatalkora ellenére már 53 NB1-es bajnoki lépett pályára, és június 9-én Kazasztán ellen a felnőtt válogatottban is bemutatkozott már. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket! Viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat.
A nyaralás ünnep?
Apa el szokott dobni a Balatonban. Látom a vizet alulról is, nem csak fölülről.
Az utazás napja az mindig konfliktussal jár. Az elindulás, ott lehet számítani. A napi rutin felborul. Vagy amikor azt hiszed, hogy mennyi jót tettél a gyerekkel, akkor ő igazából valamin elkezd hisztizni, és valamin hatalmas összeveszés van. Ki mit gondol arról, hogy mit tegyünk, vagy mire költsünk, mire ne költsünk. De alapvetően nálunk a kikapcsolódás, meg az együtt töltött idő, az jót tesz a kapcsolatnak.
Mire vágyunk, amikor nyaralni készülünk? Közös élményekre, új környezetre, kalandokra vagy semmittevésre? Mit kezdjünk az eltérő igényekkel, a konfliktusokkal és az okos eszközökkel? Lehet-e ünnep a nyaralás?
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Jó reggelt, Magyarország! Kakukkel Tamással.
Napi jegyzet című rovatunk következik most, ezúttal Barna Gábor néprajzkutató osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
Napi jegyzet.
Jó reggelt kívánok! Különleges napra virattunk ma reggel, Szent Iván napjára, a csillagászati nyár kezdetére. Csak nem egész Európában ehhez a naphoz kötik a nyári napforduló időpontját, jól lehet az általában június 20-21-ére esik. Ekkor leghosszabb a nappal és legrövidebb az éjszaka. A nyári napfordulatot ősidőktől fogva valamiképpen minden nép számon tartja, és legtöbbször a napot szimbolizáló tűz gyújtásával ünnepli meg. Európa északi népeinél ilyenkor hatalmas mágiák gyulladnak. A tűz tisztító, gyógyító és termékenyítő erejébe vetett archaikus hit alapján, amely az európai népek közös hagyománya, sokfelé át is ugrálják az elparázsló tüzet. Erről hazánkban már késő középkori források is szólnak. A napra jellemző népszokások közül említhető az oborvidéki hosszú szentiváni ének, Csíkszentdomokos angyalozás nevű sajátos adománygyűjtő szokása, a Dél-Dunántúl néhány táján pedig a mátkálás, komázás. Korunk előszeretettel keresi egy-egy ünnep hagyományában a kereszténység előtti archaikus elemeket. De tudnunk kell, hogy Szent Iván, azaz keresztelő Szent János napja a kereszténységnek is különleges, bár mára kissé háttérbe szorult ünnepe. Különleges nap azért is, mert az egyház Szűz Mária mellett egyedül csak keresztelő Szent János születésnapját üli meg, míg a többi szentre haláluk napján, azaz menyei születésnapjukon emlékezik. Ennek az az oka, hogy az áldott állapotban lévő Máriának, rokonánál, Erzsébetnél tett látogatása alkalmával, János az üdvözítő közelsége miatt megszentelődött anyja méhében. János keresztelte meg Jézust a Jordán vizében, és tanúságot tett róla, mint az eljövendő messiásról. Róla pedig maga Jézus mondta, asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb keresztelő Jánosnál. A nap szlávos Iván neve a korai bizánci kereszténység hatását mutatja. Júniust a nyelvi régiségben Szent Iván havának nevezték. Hazánkban és szerte a keresztény világban számos templomot szenteltek keresztelő Szent János tiszteletére. Az ő nevét viseli az egyház legtekintélyesebb temploma, a római keresztelő Szent János, ismertebb nevén a Lateráni Bazilika. A 19. századi Biedermeier vallásosság jellegzetes ábrázolása volt a szűzanya társaságában a kis Jézussal játszó keresztelő Szent János, akit a festő már gyermekként is tevesző ruhába öltöztetett, előrevetítve a pusztába települt, bőtölő és az embereket megtérésre buzdító, vértanúságot szenvedett próféta alakját. A szülők néhány generációval korábban nem csak nevet adtak, hanem menyei pártfogót választottak megszületett gyermeküknek. A sok János nevű szent között is tudatosan megkülönböztették az evangelista, a keresztelő és a Nepomuki Szent Jánost, amikor nevük használatánál utaltak a választott szentre. Így volt evangelista, keresztelő és Nepomuki Jánosunk is. A János név egykor nagyon népszerű volt, mert őseink még ismerték jelentését. Isten kegyelme, Isten kegyelmes. Nem véletlen, hogy a legtöbb pápa a messiásnak utat készítő János nevét választotta a történelem során. Ha ezt ismernénk és felidéznénk, talán ismét kedveltebb lenne az Isten kegyelmét közvetítő János keresztnév.
Barna Gábor néprajzkutató jegyzetét hallották az elmúlt percekben, és ez a jegyzet, ahogy a már többi elhangzott, is újra meghallgatható a mediaclick.hu és a hiradó.hu című weboldalunkon. Fél kilenc van, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit.
A híreket Berente Marian szerkesztette. A V4-ek megerősítik együttműködésüket, és minden eddiginél szorosabban dolgoznak együtt közös céljaik elérése érdekében. Olvasható a négy közép-európai ország kormányfőjének nyilatkozatában. A tegnapi gödöllői találkozó után kiadott dokumentumban emlékeztetnek arra, hogy korábban milyen eredményeket értek el együtt az Unióban, például a magas energiaárak elleni küzdelemben és a bevándorlás kezelése terén. Ukrajnában legkevesebb 9 civil meghalt és több mint 30 megsérült tegnap az újabb orosz támadásokban. Főként az ország déli és középső részét érték légicsapások. Kijev azzal vádolja az orosz haderőt, hogy több helyen a különösen nagy károkat okozó kazettás robbanó fejjel ellátott rakétákat vetett be. Közben az ukránok újabb csapást mértek a Krím-félszigetre vezető vasúti hídra. A támadás tovább súlyosbította a Fekete-tengeri félsziget helyzetét, ahol az orosz hatóságok már napokkal korábban felfüggesztették az üzemanyagárusítást a civileknek. Megbénult este a vasúti forgalom Németországban, a rádiókommunikációs rendszerek meghibásodása miatt az összes vonatot megállították az állomásokon. Az üzemzavart reggelre sikerült elhárítani, újraindult a forgalom, de az utasokat figyelmeztették, hogy még lehetnek fennakadások. Árvíz és földcsuszamlás fenyegeti Japán délnyugati részét. A heves esőzések miatt Kyushu szigetén eddig két helyen csúszott meg a föld, senki nem sérült meg. Rövid időre figyelmeztetést adtak ki a csaknem 400 ezres Nagasakiban is. Szakértők szerint a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbak a heves esőzések Japánban.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagoség alatt a Budai Vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a Jó reggelt Magyarországban.
A vonalban pedig Németh László, a növekedés.hu elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Gyengüléssel zártak tegnap a New York-i értéktőzsdei irányadó mutatói. A Dow Jones 1,1%-kal gyengült, az S&P 500-as 1,4%-kal lett kevesebb, a Nasdaq kompozit 2,2%-ot esett. Március elején láttunk utoljára a mutatókat az olajpiacon, amelyek most jellemzik ezt a szektort. Az észak-amerikai könnyű olaj, a VTI jelenleg 8,1%-kal csökken, $72.65-en áll hordonként, azaz 159 literenként. A Brent jegyzés jár a 8,1%-os mínuszban, $76.46. Tőzsdére mehet az AirPods gyártója, akár 3 milliárd dollárt is bevonhat hongkongi részvény kibocsátásával, a Luxshare Precision Industry, amely az Apple egyik legfontosabb beszállítója. A tranzakció az idei év egyik legnagyobb hongkongi tőzsdei bevezetése lehet. A cég piaci értéke jelenleg meghaladja a 77 milliárd dollárt. Többségükben estek a vezető nyugat-európai indexek. A frankfurti DAX 9-10, a párizsi CAC-on 7%-os mínuszban zárt. A milánói index 1,5%-kal esett, Madrid pedig 0,5%-kal gyengült. A londoni FTSE gyakorlatilag stagnált, a kereskedés elsősorban a technológiai és félvezetőipari részvényekben jelentkező profit realizálás befolyásolta. Jóvá hagyta a digitális euró bevezetését az Európai Parlament gazdasági szakbizottsága. A digitális fizetőeszköz elsődleges célja, hogy csökkentse az euróövezet függőségét az amerikai kártyatársaságoktól, ami az új amerikai vámok miatt különösen sürgetővé vált az európai döntéshozók számára. A teljes körű bevezetést 2029-re tervezik, a tesztidőszak jövőre indul. A svájci UBS-nek saját forrásból kell teljes mértékben feltőkésíteni a külföldi lányvállalatait, különösen az Egyesült Államokban működő egységeit, mivel ez elengedhetetlen a pénzügyi stabilitás megőrzéséhez, ezt a svájci pénzügyminiszter mondta egy bankszakmai rendezvényen Zürichben. Karin Keller-Sutter azt hangsúlyozta, hogy Svájcnak hosszú távon is stabil pénzügyi központként kell működnie, a megfelelő tőkeellátottság pedig a bankok számára is versenyelőnyt jelent. Több mint 30 akkumulátorcsere állomást építene Európában 2035-ig, a világ legnagyobb akkumulátorgyártója, a kínai CATL, az Octopus Energy-vel közösen. A két cég szerint az új modell jelentősen csökkentheti az elektromos kamionok üzemeltetési költségeit. A tervezett állomások összesen több mint 300 ezer elektromos teherautó kiszolgálására lehetnek alkalmasak. A koncepció lényege, hogy a teherautónak ne kelljen hosszú ideig tölteniük az akkumulátoraikat, ehelyett a lemerült csomagot néhány perc alatt egy feltöltött egységre cserélhetik. Végül, de nem utolsó sorban nézzük, hogy hogy teljesít a forint. 1 euró 355 forintba és 71 fillérbe, egy amerikai dollár 313 forintba és 2 fillérbe, egy svájci frank 386 forintba és 4 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
Köszönjük szépen Németh Lászlót, a növekedés.hu elemzőjét hallották Pénzbeszél című gazdasági rovatunkban.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
Kamat döntőülés, ugye a Magyar Nemzeti Bankban, aztán hazánkba érkezik az Európai Bizottság küldöttsége, mégpedig egyeztetni az euró bevezetéséről. Elő lesz szó a következő percekben ezeknek következményeiről. Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz gazdaságkutató kutatási vezetője a vonalban, közgazdász. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Kezdjük a kamatdöntéssel. Ugye Varga Mihály jegybank elnök beszélt arról, hogy milyen inflációs kilátások várhatók, hogy a csütörtökön hozzák nyilvánosságra a pontos adatokat. Milyen következtetés lehet levonni belőle?
Alapvetően azt lehet látni, hogy ezt a kamatcsökkentést mindenki beárazta már, amiatt leginkább, mert az utóbbi időszakban nagyon sokat erősödött a forint, és a legutolsó inflációs adat az 1,8% volt, ami kimondottan mérsékelt a hazai gazdaságban, úgyhogy már egyébként most a piac nagy része árazza a következő kamatcsökkentést is a nyárra, úgyhogy azt lehet mondani, hogy a tankönyvi példák, tendenciák érvényesülnek, mérséklődött az infláció, erősödött a hazai fizetőeszköz, így kevésbé meglepő módon a jegybank kamatot csökkent. A kérdés mindösszesen csak az volt, hogy mennyivel, 25 bázisponttal, vagy esetleg 50-nel. Most úgy döntött a jegybanki vezetés, hogy 25 bázisponttal fogja vissza az alapkamatot. Így 2022-hez hasonlóan 6% az alapkamat. Így indulunk neki tulajdonképpen a nyárnak.
De utalt arra is Varga Mihály, hogy az infláció, ha ilyen kedvezően alakul, akkor ezt a bizonyos árrésztoppot azt lehetne kivezetni. Viszont ennek milyen következménye lehet? Különös tekintettel arra, hogy a korábbi tapasztalatok azt mutatták, ami indoka volt ennek a bevezetésnek, hogy nagyon hektikusak voltak ezek. Sokszor 150, akár 200%-os haszonkulcsal is dolgoztak bizonyos kereskedők vagy cégek.
Valóban így van, nem meglepő, hogy a jegybank részéről most látókörbe kerültek az ár és toppok is, és sokan felvetik annak a kérdését, hogy miért van rá szükség, hogyha ilyen mérsékelt az inflációs ütem. Hát ugye alapvetően, amikor ezek bevezetésre kerültek, akkor nem feltétlenül csak gazdasági, pénzpolitikai szempontok indokolták őket, hanem különböző társadalmi szempontok is. A legsérülékenyebbeket szerette volna valamennyire megsegíteni, megtámogatni ez az intézkedés, és hát azt lehet mondani, hogy abban az esetben, hogy a tényleg mérsékelt és hosszabb távon mérsékelt az infláció, akkor ezek kivezetésre kerülhetnek. Az, hogy ez milyen hatást hozhat termékszinten, azt nem annyira egyszerű megmondani, hiszen lehet olyan eset, amikor nem változik a termék ára, valamennyire növekszik, vagy éppenséggel csökken a termék ár. Az azonban biztos és bizonyos, hogy ezeknek az intézkedéseknek most már az infláció mérséklő szerepe azért elenyésző, nem túl sok, úgyhogy én személy szerint arra számítok, hogy azért nem sokára majd kifogják, lehet, hogy fokozatosan ezeket a korábban bevezetett intézkedéseket vezetni.
Euró bevezetés. Erről milyen tapasztalatok vannak nemzetközi téren, és aztán mit vetít ez előre hazánk szempontjából? Ugye, ahogy a bevezetőben mondtam, hazánkba érkezik az Európai Bizottság küldöttsége erről egyeztetni. Még céldátumot is lehet most már sejteni, legalábbis több forrásból, 2030-31. Milyen hatásai vannak ennek a gazdaságra, és milyen lehetőségek, illetve milyen lehetőségek vesznek el azzal, hogyha nemzeti valuta megszűnik?
Hát alapvetően itt is a tankönyvi példák érvényesülnek, hiszen az euró most a hazai gazdasági és pénzpolitikai folyamatokban egy fontos horgony, mármint az euró bevezetése. Azt lehet mondani, hogy ez jó üzenetet küldött a pénzpiacok felé, és ki lehet emelni például azt, hogy ennek kedvező hatása van az árfolyamra, az inflációra, ugyanis abban az esetben, amikor egy ország az euró bevezetéséről beszél, akkor amellett kötelezi el magát, hogy prudens és fenntartható makropályát vesz, és pénzügyi pályát vesz, és látjuk itt ennek a kedvező hatásait. Nyilván a céldátum az még távolinak tűnik, de addig komoly intézkedéseket kell meghozni, és például ezt árazza a piac. Költségvetési hiány csökkentése, államadóság csökkentése, infláció kordában tartása. Azt lehet mondani, hogy nyilván az euró legnagyobb előnye az, hogy ösztönzi a nemzetközi kereskedelmet, vagy az Európai Unión belüli kereskedelmet, egy fontos horgony, megőrzi tulajdonképpen Magyarország, vagy az eurót bevezető ország azon képességét, hogy az inflációt kordában tartja. A hátránya között pedig azt szokták nyilván említeni, hogy a monetáris politika önállósága ilyenkor csorbul, alkalmazkodás, igazodás kell az eurózóna döntéshozatalához, és a gazdaságpolitikai mozgástér ilyen esetben be szokott szűkülni.
Na most persze, a vállalatoknak jó, a nemzetközi nagyvállalatoknak, a pénzpiacoknak nagyon jó, de hogy állunk a háztartások szemében? Tehát a polgárnak, a dolgozónak mit is jelent ez? Mert ahol eddig bevezették, akár az olaszokat, ha nézzük, a görögöket, ha nézzük, például a déli államoknál drágulást hozott szinte mindenhol, ez volt. Aztán a görög példa viszont éppen hogy ijesztő.
Valóban jól látja, hogy a nagyvállalatok azok, amelyek mindig is előtérbe helyezték az euró bevezetését, hiszen a nemzetközi kereskedelmet ezt nagyban hajtja, nagyban segíti. Tehát nagyvállalati érdek volt mindig az Európai Unión belül is az, hogy az eurozóna szélesedjen. Ugye az egyén szintjén, az állampolgár szintjén pedig jelentkezhetnek kihívások. Nagyon fontos például az, hogy egy ország mikor vezeti be a közös fizetőeszközt. Itt a régiónkban vannak jó, illetve vannak rosszabb példák. Szlovénia egy meghatározott időpontban jól vezette be, még a 2008-as, 2009-es válság előtt az eurót. Aztán Szlovákiában éppen rosszul jártak az időzítéssel, és ez meg annyi gazdasági nehézséget, vagy versenyképességbeli nehézséget hozott. És hát bizonyan megfigyelhető, hogy az euró bevezetése utáni első időszakban azért például a kiskereskedők részéről lehet nyomás az árak emelésére, ha bár ez azért nagyon szabályozott, és sokan úgy élhetik meg valóban ez egyén szintjén, hogy növekednek az árak. Ezért azt érdemes mindig figyelembe venni, hogy hosszabb távon mi történik a gazdasággal, az árak, hogy tudnak esetleg egy rövidebb emelkedési átmeneti időszak után visszakorrigálni, és mi lesz a versenyképességgel. Erre valóban rossz példa Görögország, sok kihívás elé néz most Szlovákia, de egyébként a szlovén gazdaság pedig tulajdonképpen merített az euró bevezetéséből.
Köszönöm szépen Pásztor Szabolcsot, az Ökonomusz gazdaságkutató kutatási vezetőjét hallották.
Jó reggelt Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Sikeres és szakmailag kiemelkedő évadot zárt a Miskolci Nemzeti Színház. Az igazgató úgy fogalmaz, hogy a művészet segít lemosni a mindennapok porát az emberi lelkekről. Bétót Erika riportja következik.
Az Arany János által írt Toldi a magyar irodalom egyik legismertebb hősi története. A mű középpontjában Toldi Miklós áll, a rendkívüli erejű fiatal legény, aki a nehéz sorsból indulva végül vitézzé válik. Csiki Gergely darabja a Buborékok a 19. század végi magyar polgárság világába vezet, ahol a látszat élet a társadalmi megfelelési kényszer határozza meg a mindennapokat. Platonov alakja az elveszett tehetség szimbóluma, szerelmi háromszögek és konfliktusok, elfojtott vágyak és kudarcok.
Mészöly Anna, mennyire Anna Petrovna?
Szenvedélyesnek tartom magam, a fontos dolgokban határozottnak, és tudok határokat húzni.
Szösszenetek a Miskolci Nemzeti Színház előadásaiból. A színház eredményes évadot zárt, a társulat közel 140 ezer néző előtt játszott, számos szakmai elismerést gyűjtött, és a következő évadban 14 új bemutatóval várja
a közönséget, mondja Béres Attila, a színház igazgatója.
Hát szerintem ez egy nagyon jó évad volt. Most nyilván rosszul szólhat az én számból, hogy dicsérem az évadot, de azt gondolom, hogy az tényszerűen megállapítható, hogy sok színű volt, sokfajta műfajban játszottunk. Az is megállapítható, ha a kritikai visszajelzéseket nézem, hogy több előadásunk is országosan felkeltette a szakma vagy a kritika figyelmét, és azt is gondolom, hogy megterhelő volt. Nagyon sokat játszottunk, sok bemutatónk volt, de azért a Miskolci Nemzeti Színház Társulatára igaz az a mondat, hogy sosem adják fel, és tényleg minden előadást nagyon-nagyon komolyan véve nagyon jól teljesítettek.
Melyik volt ez az előadás, ami a legnagyobb közönség sikert hozta?
Hát ezt nem tudom, de valószínűleg a Sibyl című operettünk volt az, amit a legtöbben megnéztek. De hát ez nehéz, mert attól függ, hogy melyik teremben. Mert ha azt nézzük, hogy a játékszínben pillanatok alatt elfogynak a jegyek a Pókfonálonra és a Bányavirágra is, tehát bármely játékszín előadásunkra. Ha azt nézzük, hogy a Fekete Szárú Cseresznye, ami már 7 éve megy,
hát az óriási siker.
Arra is pillanatok alatt elfogynak a jegyek, akkor ez a siker, ez egy nagyon relatív fogalom. Én azt gondolom, hogy a nézők visszajelzései alapján, vagy a eladott jegyek alapján inkább valószínűleg a Sibyl volt az, amelyik a legnagyobb közönség sikert váltotta ki, de beszélhetek különböző előadások szakmai sikeréről is. Lehet ez a Gettó, arról nehezebben beszélek, mert azt én magam rendeztem, arról beszéljen más, de ugyanilyen erőt mutatott a társulat részéről a Buborékok című előadásunk, vagy akár mondhatom az Oscar című előadásunkat, ami szintén nagy közönség siker, azt több mint 35-ször játszottuk. Iszonyatosan értő, empatikus közönségünk van, aminek nem tudunk elégszer hálás lenni. Ugyanolyan erővel veszik a jegyet a Gettóra, vagy ugyanolyan meggyőződéssel és ugyanolyan kíváncsisággal keresik a Buborékokat, mint a Sibylt vagy az Oscar című bohózatot. Tehát ilyen szempontból Miskolcra nem az igaz, hogy milyen műfajban kell előadást bemutatni, hanem az igaz, hogy a jó előadások műfaj függetlenül is látogatottak.
Mit gondol, hogy melyik darab jelentette a legnagyobb kihívást az idei évadban?
Hát, ha engem kérdez, mint igazgatót, akkor nyilván gazdasági, vagy szervezési, vagy egyéb szempontokat nézek, akkor mindig az opera az a legnehezebb.
Meg a legköltségesebb is talán, ugye?
Hát, körülbelül annyiba kerül egy opera adás, ha hozzáveszem az énekeseket, és díszlet, stb., mint majdnem az összes többi. Most nem sarkítva fogalmaztam nyilván. Számomra szakmai szempontból rendezőként ellenben nyilvánvalóan a Gettó jelentette a legnagyobb kihívást, amit tavaly decemberben mutattunk be, és nagyon örülök neki, hogy beválogatták az Országos Színházi Találkozóra a versenyprogramjába, és annak is örülök, hogy kritikai szempontból nagyon nagy kíváncsiság volt az előadás iránt, tehát rengeteg számottevő kritikus érkezett, és különböző, hát ezt ha mondhatom, mondom, nem tudom, de valamelyik nap volt itt az Ungvári Krisztián megnézni a Gettót, mert hallotta, hogy ez egy valamilyen fajta történelem feldolgozás, vagy inkább azt mondom, hogy szembesítés.
És már csak egyetlen mondat a Miskolci Nemzeti Színház igazgatójához, amikor itt nyári szünet előtt kialszanak a fények, lemegy a függöny. Mi lesz az első gondolata?
Hát én azt hiszem, hogy alszom egyet, mert ez egy nagyon nehéz évad volt, nagyon nehéz év volt, ránk fér a pihenés. Ahogy felébredtem, azon fog gondolkodni, hogy hogy lesz az a következő évad, hogy haladja meg az a következő évad az idei évadot.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Nem múlhat el nyár, legalábbis az Ente Ferenc Színház házatáján, ugye mely 15 éves, hogy ne lenne nyári program, azaz Zente nyári fesztivál. Most, amiről beszélünk, Naftalin Heltai Jenő bohózatának szabadtéri bemutatója. Ugye 6 éve van ez a bizonyos Zente nyár, ennek a program sorozatnak a keretében valósul ez meg. És akik itt ülnek a stúdióban, Susán Ferenc, a Zente Színház szakmai és produkciós igazgatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
És Farkas Róbert, a Budapest Bár alapítója és zenekar vezetője. Jó reggelt kívánok őknek is! Mert hogy ez a produkció, ez attól is különleges, hogy ez közös produkció lesz. Hát zenés, bohózat. Azt mondják, hogy a legfontosabb francia-magyar bohózat, mit is jelent ez?
Ez pontosan ezt jelenti, így, ahogy ön mondta, ez egy nagyon szórakoztató, nagyon izgalmas és nagyon kedves játék. Nyilván minden arról szól, hogy ki van a szekrényben, és mindig csodálkozunk, hogy vajon ki jöhet most elő abból a szekrényből.
Mert hogy naftalin.
Mert hogy naftalin, hát kell a naftalin sok helyre, sokféle módon. Amikor kiválasztottuk az eladást, tudtuk, biztosak voltunk benne, hogy mivel nyárra választunk, ezért a nézők nagyon szeretik a zenés műfajt, a szabadtéren, a csillagok alatt, akkor biztos volt, hogy zenés lesz. Kerestünk is muzsikákat, dalokat, beszélgettünk, és szóba került, hogy hát mindenképpen a rendező, Bozó Andrea, elkezdett ragaszkodni ahhoz, hogy hát a Budapest bárzenével kéne ezt az egész dolgot megcsinálni.
Mert hogy 20-30-as évek.
Mert hogy 20-30-as évek, és az egész történethez ez egy csodálatosan illő dolog. És akkor megkerestük a Robiékat, hogy szeretnénk használni a zenéjüket.
Mit szóltak?
Nagyon örültünk, és tényleg először arról volt szó, hogy válogassunk közösen zenét, de már az első órában arról beszéltünk, hogy akkor mi lenne, hogyha mi élőben ott lennénk.
Hát annak van rangja.
Így van, és én nagyon örültem neki, és nagyon szeretek, egyébként is nagyon szeretek színházba járni, és ez a koncertöktől még plusz, még egy plusz. Úgyhogy nagyon izgalmas így a színpadon lenni, és nagyon jó dalok kerültek be. A Budapest Bár legnagyobb slágerei ott lesznek az előadáson, a Szívemben Bombaban, Holnap, Gyűlölöm a Vagyvirágos, tehát 16 dal kerül be, úgyhogy szinte már ez egy koncerttel is felér, annyi jó dal lesz a darabban, és volt szerencsém az első olvasópróbán ott lenni. Hát nagyon izgalmas, és tényleg nagyon várom nem csak a próba folyamatokat, de maga az előadást is, ami hamarosan el fog következni, hogy hónap 20-án, július 20-án nézheti meg a nagy érdemű, és hallgathatja
hogy
meg.
Hogy lesz ez a színpadképigazgató? Mert hát ugye Budapest Bár is impozáns, tehát azért nem egy zenekari árukba akarják eldugni nyilván.
Ez
ugye?
Téli kertben leszünk, ahogy láttam. Igen. Ahogy láttam a...
Igen, a díszlettervezőnek is feladat volt, Pallos Neli tervezte a látványt, és hát külön kérés volt, hogy a zenekar méltó megfelelő módon legyen jelen. Nyilván egy picivel kisebb helyük lesz, mint a saját koncertjükön, mert én is járok Budapest Bár koncertjükön.
De jó zenészek kis helyen is elférnek.
Hát ugye azt mondtuk, hogy az akkor teljes színpad lenne, akkor hol lenne a játék.
Igen, de bennülnek a totálisan a játéktérben, a díszletben részei lesznek a produkciónak, a próbák is így zajlanak, hogy készülnek a színészeink arra, hogy ők végig ott lesznek, tehát ettől lesznek izgalmasak azok a jelenetek, hogy ott lesz az egész zenekar. Nekik is nagy feladat lesz, mert ugye úgy kell részévé válni egy produkciónak, hogy nem lehet egy pillanatra kimenni, tehát itt kevesebb esély lesz elmenni két szám között, kimenni egy vizet meginni.
Nem, nincs rá lehetőség. Hát, nincs rá lehetőség.
Akkor bent lesz a víz, nem? Mert azért ugye fúvós hangszernél azért nem árt.
Szerencsére nincs nálunk fúvós hangszer, de fúvós hangszereknek mindig bekészítenek, de azért nekünk is ott van koncerteken, mert azért az főleg amilyen idők vannak mostanában, milyen meleg idők vannak, de így a folyamatra, ha visszatérhetünk, a zenekar még nem találkozott a színészekkel.
Részletekben.
Igen, részletekben, így van. Viszont hamarosan lesz egy összeéneklős, egy közös próbánk, ahol már élőben fogjuk játszani, meg mi az énekeseknek készítettünk a próba folyamat gördülékenysége miatt készítettünk egy hanganyagot, kimondottan ez már megvolt, hogy ők hány verszak, hol lesz a táncrész, ez már teljesen szerkezetkészen, és ők erre próbáltak, de élőben még csak a napokban fogunk próbálni. Aztán jövő hónap elején lemegyünk a Zente Színházba, és ott lesz egy 3-4 napos intenzív próbánk, reggeltől estig próbálunk, és hát ott fogunk mi összecsiszolódni.
Hogy illeszkedik a szövegkönyvben? Ugye ez akkor nem aláfestő zene, hanem ugyanúgy, mint a betét dalok a
zenés bohózatnak? Ezek a dalok szerves részei a produkciónak, teljesen csatlakoznak a párbeszédekhez, a jelenetekhez, ez volt a válogatás alapelve, így készült az átdolgozása a szövegnek, tehát ebben nagyon sokat dolgozott a Bozó Andrea és Csizmadia Tibor, hogy ez a szövegkönyv képes legyen vinni a történetet, résztvevője legyen a zenekar, a zene, és azt gondolom, hogy látva én is egy-két próbába már bele tudtam nézni, nem nagyon szeretek belenézegetni próbafolyamatokba, csak a vége felé meglátni, hogy mi történik. Most már kíváncsi voltam, hogy hogyan állnak. Pont tegnap töltöttem el egy órát, és azt látom, hogy igen, meg kell erősítsem Robinak is, hogy láttam három koreográfiát, zseniálisak a koreográfiák, és úgy vannak a koreográfiák, hogy dolgoznak a zenekarral. De nyilván most még a zenekarnak csak a dobogója volt felépítve, tehát nem volt ott semmi, de a reakciók és a működés az a színészek számára is tudott. Van is egyfajta izgalom, jelezték, hogy nagyon, nagyon várják a zenészek megjelenését, mert hogy mi fog igazából, hogyan működik a kémia? Mert ugye a darab alcíme az, hogy működik a kémia.
Na,
ebből is reményénk szerint erre is választ kapunk majd, hogy a zenekar és a színészek között is működik a kémia, és szerintem ha ez a kettő megtörténik, akkor kizárt, hogy a közönséggel nem működjön a kémia.
És a mai közönséggel is, mert hogy a 20-as, 30-as évek zenei világa, hogy a reneszánszát éli, mondhatjuk azt, a nagyon kedvelt fiatal közönség körében. És mi lehet ennek a titka?
Nagyon jó kérdés. Én mindig csak azt tudom mondani, hogy ezek annyira jó dalok. Már 100 évről beszélünk, a 20-as, 30-as évek, most a 20-as éveket éljük újra. 100 éves ezek a dalok, de mindig van mondani valója, mert a szerelem, bánat,
ugye ezek
vágyódás, nagyjából ezek a dalok erről szólnak, és ezek mindig frissek, ezek mindig aktuálisak, és olyan dallamvilág, amit az ember egyszer meghal, és a fülébe van.
Pontosan.
És jó visszahallani.
Ez az a fülbe mászó, ugye van, azt mondták, az igazi sláger, amit másnap a Schusterinas fütyül.
Igen, az operákkal. Ugye? Így az opera bemutató után, hogyha a Schuster, a Pék, a Cipész azt másnap nem fütyült, akkor az nem volt sláger. És ezek tényleg ilyen dalok, hogy az embernek ott van, és ugye a fiatalok is ahogy én ezt látom, ugye egy-két generációval előbbre kell mennünk, hogy az ő nagyszüleiknél csattant el az első csók, amikor ezek a dolgok megszülettek.
Egy szűk perc van, de fontos. Színház jövője. Eddig sikeres. 15 éve fennáll.
Hát reméljük, hogy így folytatjuk tovább. A 15 évünkben volt minden, amit meg lehet tenni. Mondhatnánk, elültettük a magokat, locsolgattuk, gyomlágattuk. Most azt gondolom, hogy egy jó állapotban lévő Zente Színház van Salgótarjánban, amely a régióban tényleg régiós központként tud működni.
Ez egy küldetés is.
Igen, nagyon fontos küldetés. Sokat utazunk, járjuk az országot. Ez is egy feladat. A nyári programunk is egy 6. éve futó program, ami szerintem nagyon erős, hogyha csak egy-két dolgot említhetek, még ha belefér az időből, hogy lesz Feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, az államtitkár asszony félrelép, Pál utcai fiú, Kölcsön lakás, István, a Király szép nyári nap, és lesz még egy pici zenés dolog, amit nem szoktunk gyakran, ugye most két zenét, abba kell hagynom.
Igen. Itt, mert jó. Át kell adnunk, jönnek a hírek.
Jönnek a hírek,
nagyon szép sor volt ez, és köszönöm szépen Susán Ferencnek, a Zente Színház szakmai és produkciós igazgatójának, Farkas Robertnek, a Budapestbár alapítója, a zenekar vezetőinek, hogy itt voltak. Gyorsan elbúcsúzunk, úgyhogy Pillinger Banán, Bényi Csaba és Gál Iron a felelős szerkesztő nevében is. Köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Kakuk El Tamást hallották. Jó napot kívánok.
Két éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
A Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak.